élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Élmények, a magyar sport legjava.
Beledi! Húha! Megvan! Mert magyar jön, de még egy gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurcsatalja olimpiai bajnok világcsúcsot!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szíveden átvezet, maradnék, de tudom, hogy nem lehet.
Egy szép emlék.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! 6 óra 7 perc van augusztus 14-én, pénteken. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki minket hallgat egész reggel, mert itt vagyunk Bene Ferivel.
És Csisztu Zsuzsival, jó reggelt
mindenkinek! Jó reggelt kívánunk, és lesz hangunk, van itt van velünk Nagy Máté, aki csinálja nekünk, hogy legyen hangunk, és természetesen Big Favi Tamás szerkesztő nevében is szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a ragyogó napon, amikor annyi, de annyi minden történt, pedig augusztus közepe van. Mondhatnám, hogy ilyen hát kifejezetten nyári szezon, de hát ugye a sportvilágban azért ez egy teljesen más évszak, de ez az elmúlt csütörtök estén rengeteg minden történt felé, úgyhogy alig-alig lesz időnk, hogy mindent kibeszéljünk már a megfelelő módon. És ugyan nyilvánvalóan a labdarúgó kupa csapataink szereplését is ki kell veséznünk, hiszen egy legény sajnos maradt talpon a vidéken, ugye a Ferencváros, amelyik tovább jutott, de azért kezdjük most az úszó Európa-bajnoksággal, mert szerintem hát ez mindenképpen olyan téma, amiről beszélnünk kell. Hát Milák Kristóf lubickol és mosolyog, ugye ezek itt a főcímek leginkább. Nem csak arról van szó, hogy Európa rekordna nyerte meg a férfi 100 méteres pillangóúszást, tényleg fantasztikus úszással, de az a nagy-nagy kérdőjel, ugye, hogy vajon beszáll-e a 4x100 méteres férfi gyorsváltóba, és hogy miért nem, és hogy nyörő, az úgy tűnt, hogy nagyon hamar megoldódott. Én nem azért, Feri, de itt tegnap délután, amikor erről a sportkörben beszélgettünk a kollégákkal, a másik oldalon ültem, és azt mondtam, hát először is, hogy kizár dolog, hogy ebben a versenyszámban bárki megszorítsa, vagy adott esetben akár Kós Hubert legyen a legnagyobb rivális, akinek egyébként tudtad, hogy ez az egyik favorit versenyszáma? Tehát hátúszóként olimpiai, világ és Európa bajnok, de ő pillangót szeret úszni.
Az igen.
Igen. Tehát van ilyen is. És hát az leúszta a hátúszás kötelességből, hogy megnyerje mindent, tudod, de mégis. Hát lehet, hogy ő egy nem pillangó kisasszony, hanem egy pillangó, nem tudom, egy kisherceg.
Hát kevés sajnos, azt kell, hogy mondjam, kevés sportág áll távolabb tőlem, mint az úszás. Én nem is tudom, hogy kinek mi a specialitás.
És úszogumi?
Hát az úszogumi nem, de ameddig leír a lábam, addig nagyon vagány vagyok. Nem, egyébként tényleg az ilyen nagyobb világ és európai eseményeket azért nyomon követem, de nem vagyok képbe, hogy kinek mi a legjobb száma, meg hogyan. Viszont két ellenkező oldalról Kós Hubit is és Milák Kristófot is rendkívül módon csodálom. Tehát Kós Hubertnek az a munkabírása, hogy most próbaképpen ahol lehet, mindenhol elindul, igen, és gyakorlatilag épp, hogy igen, odaér egyik versenyről a másik, abszolút, számra, igen, tehát számomra döbbenetes.
Mondhatnám, végigúsz az étlapot, nem?
Épp akkor szó szerint, szóval egészen elképesztő. Milák Kristófot meg egyszerűen nem tudom hova tenni. Tehát az, hogy gyakorlatilag egy hónapja arról szól minden, de két hete biztos, hogy ő cserben hagyta a csapatot, hogy ő nem indul, és valami miatt erről így lemaradtam, erről a 400-as gyorsváltónkról, de utána hallom, hogy megnyerték. Viszont. És én mondtam a feleségemnek, hogy úristen, mekkora bravúr, hogy Milák nélkül megnyerték. Uh-huh. És erre mondja, de itt a Milák. Mondom, akkor most micsoda? És akkor kértem, hogy most ez egy másik vált, vagy hogy. Uh-huh. Ugye utolsó pillanatban megjelent, mint egy igazi főhős az amerikai filmekben, klasszikusan, Supermanként, és mégis. És ráadásul, ha jól tudom, ugye negyedikként úszott, de viszont második helyen ugrott be a vízbe, és gyakorlatilag, hát ő jelentette a különbséget, úgyhogy tényleg így utólag azért az előzetes mendemondák ellenére le a kalappal előtte. Viszont abszolút, nem tudom továbbra se, hogy ő egy titkos barlangba edz, vagy ő valójában nem edz, és ő tényleg a megtestesült Superman. Egyszer nem tudom hova tenni.
Igen, nehéz, de szerintem van az a fantasztikus pillanat, amikor az ember azt érzi, hogy ezt most nem kell megfejteni. Jó?
Igen,
tehát, hogy fogadjuk el, ez így van, Milák Kristóf ilyen, és még nagyon-nagyon sok mindenről fogunk vele kapcsolatban beszélni, mert itt ugye tényleg arról van szó, hozzáteszem persze, hogy ezért a váltó másik három tagja is ős erő, és abban,
abszolút,
amit csinál, fantasztikus,
ne.
Ugye nyilván Kós Hubert indoklásra semmiképpen nem szorul, Német Nándor ugye valóban maga a sprinter, tehát hát független attól egyébként, ugye, hogy viszonylag rövid ideig állt szegénynek a férfi 100 méteres gyorsúszás új országos csúcsa, amit megdöntött Milák rekordját, ugye a középdöntőben, majd utána jött a döntő, és Milák enyhén szóval is visszavágott, ugye ebben a versenyszámban, amiben Nándi ugye tudjuk, hogy tényleg centikkel maradt le az olimpiai éremről, úgyhogy ebben a tekintetben én nekem, ugye ez a a királyszám, tehát a férfi 100 méteres gyors, az olyan, mint a férfi 100 méteres síkfutás. De ugye ott van Szabó Szebasztián, aki meg még náluk is rövidebb távoknak a sprinter specialistája, ugye ő kifejezetten ez az 50-es robbanékony, nagyon-nagyon gyors, ugye izomzatra is egészen más, mint például a német Nándi, aki ilyen hosszabb, vékonyabb, izomzatú karakter. De ez a négyes, ez most komolyan mondom, szóval ez a Kós Hubert, német Nándor, Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, nekem egy kicsit olyannak tűnik, mint amikor volt a Mizsér Martinek Fábián, tudod, hogy így az igazán nagyok így összeállnak. Úgyhogy én szerintem is az a fajta vágy gerjesztette talán ezeket a mindenféle fajta kommenteket meg. Hát hiszen tudjuk, hogy Kós Hubert is tett ez ügyben azért. Azt nem mondom, hogy negatív, de inkább egy picit ilyen piszkálódó nyilatkozatokat, hogy ő mennyire szeretné, hogyha Milák Kristóf azért a váltóban is gondolkodna. És a másik dolog, amit szintén tegnap délután ott ülve, hát a szabad ezt mondom, nem azt mondom, megjósoltam, de azért úgy nagyjából ismerve egy picit így a versenyzői lélektant jeleztem, hogyha a Milák Kristófnak jól sikerül a férfi 100 méteres pillangóúszás, és mint tudjuk, Európa csúccsal nyerte meg, tehát elég jól sikerült, elég akkor azt mondtam, hogy én itt leteszem a főesküt, hogy be fogsz állni este a váltóba. És így is történt.
És egyébként én azt hallottam, hogy ugye sokan hajlamosak legyinteni arra, hogy ez csak Európa-bajnokság, de ugye annyira felfejlődött a mezőny, és annyira eltűntek a különbségek, hogy azért felértékelődik az Európa-bajnokság is, tehát jó, nyilván többi kontinensen
nincsenek. Szerintem meg kell nézni az időket. Az idők se rosszak, tehát azért, ahol Európa csúcsok születnek, meg dőlnek meg,
hát,
meg
egyébként. Most beteresz egy olyan sávba, most már azt nagyjából tudom, hogy melyik a pillangó, meg melyik a gyors, de most, ha még időket is számon köztől, tényleg versek
nem, természetesen mindenki tudja és érti és látja, hogy a ahogy te is fogalmazol, szinte minden sportág, az olimpiai sportok már különösen globalizálódnak. Tehát egyszerűen tudomásul kell venni, hogy megszűnnek kontinens dominanciák, az európai az szinte egyértelműen. Bocsánat. De azért azt tudjuk, hogy az úszásban az Egyesült Államok, vagy Ausztrália, vagy akár Kína felé, hogyha nézelődünk, ott azért bizony bőven vannak favoritok. Tehát Európa nagyon erős.
Így van, én is így gondolom, és pontosan ezért tényleg ne az legyen, hogy egyrészt a többi érmet is becsüljük meg, másrésztről azért Európa-bajnokságot nyerni, és számomra egy picit ugye csapatsportolóként különösen óriási nagy dolog, hogy szerintem egy csapatban megnyerni ezt a váltót, tehát egy négyszer százas váltót megnyerni, az talán nagyobb értékű, hogy mint amikor egyénileg nyersz, mert egy csapatot segített egy győzelemhez.
És szerintem ez az érzet az, amire minden egyéni sportoló irigykedve figyel benneteket, akik csapatsportban vettetek részt, hogy mi az, ami tulajdonképpen ezt a fajta örömérzetet okozna, és hát valóban ez történik, hogy tényleg szerintem az összeadódó teljesítmény, az, hogy lesz egy ilyen közös dinamika, hogy ezt együtt akarjuk, az már ilyet-hétkét vélemény lehet.
És most, hogy így mondod, az az érdekes az egészben, hogy úgy visszagondolok akár edzői, hát az remélem még az a jelen, de akár a múltban a játékos felfutásomra, és sokszor azon gondolkodtam, hogy mondjuk 1-0-ra vezetünk a szünetbe, és de jó lenne megnyerni a mérkőzést, és de jó lenne a lefújás után olyan őszinte örömmel összeölelkezni a csapattársakkal. Mm. Tehát nagyon érdekes, mert nyilván az embert motiválja az, hogy most mit tudom én, jobb szerződést kapjon, pénzt keressen, prémiumot kapjon, de amikor együtt ünnepelsz a szurkolókkal, a közönséggel, az edződ megölel, a csapattársad megölel egy mérkőzés után, ezek olyan felemelő érzések, ami tényleg az a megfizethetetlen kategória, és én is azért vagyok így egy kicsit a csapatsporttagok iránt, hogy ott azért mégis még nagyobb, abszolút, hogy nem egyének.
Igen, és hát ugye a csapatsportok, a klasszikus csapatsportoknak azért ugye alapvetően ott van a játék faktora is, tehát azért azt a részt, azt itt nem kapod vissza egy ilyen váltóban, nyilván a vívópáston sem, amikor csapat van, sem kapod vissza, igen, nyilván a sportágoknak megvan a maguk sajátossága, de az biztos, hogy hát ez szerintem nem csak egy ilyen golden négyes, egy ilyen arany négyes nőtte ki magát, de olyan méretetlen potenciált érzek én ebben a négyesben, tényleg, hogyha ez így együtt marad, és azért még azt se felejtsük el, Szerintem az a nagy dolog, hogy, hogy valóban ez a 4x100 méteres gyors úszóváltó, tehát a királyszám a váltókon belül is, és nagyon sokáig nem nagyon volt nekünk ebben helyünk. Szóval Isten igazából ugye a magyar úszósport tulajdonképpen a Széchi éra óta, hogy itt kezdett a világ szemszögéből berobbanni, nagyon jellemző volt ránk, ugye nagyon nehéz vegyes váltókban, vagy a vegyes számokban voltunk jók. Tehát a magyar egy vegyes úszó lett, mert az azt jelentette, hogy az igazán melós, nagyon komoly vitálkapacitást és tüdőt és kitartást igénylő számokat, mint a 200 meg a 400 vegyes. Ugye ebben nagyon jók voltak a mieink, nagyon jók voltak nyilvánvalóan benne Darnyék, és aztán Cele is, és jöttek ugye nagy klasszikus, és majdnem minden úszónk, hát egyébként Kossuth-t is, bocsánatot kérek, tehát vegyes úszóként robbant be az első Európa aki aranyát vegyes úszóként nyerte. Utána Bob Bowman találta ki, hogy ő hátban nagyon jó, és nézzük meg azt a versenyszámot, amiben ő igazán eredményes lehet. De ebből is látszik, hogy ha neki rá kell mutatnia erre, akkor neki a pillangó valamiért a kedvence. De mellúszásban is jó, tehát, hogy ez tényleg igazán klasszikus, és hát persze voltak nagy klasszikus mellúszóink is, zsenik nyilván a férfiaknál is, a nőknél is, úgyhogy ők szintén képviseltek egyfajta úszásnemet, de a gyors úszás, és abban is ez a sprint szám, szerintem ez nem volt jellemzően egy magyar versenyszám. Tehát az, hogy most egyrészt ugye Milák is odaért a bronzérmes helyre, tényleg fantasztikus új magyar csúccsal, illetve az, hogy ebben a versenyszámban van egy ilyen váltónk, szerintem ez óriási dolog. És ez túlmutat egy európai elsőség lehetőségén, tehát én azt gondolom, hogy ezzel bármelyik világeseményen, akár világbajnokságon, vagy olimpián a döntőben komoly esélye van a mieinknek, legalább éremre. Na, hát akkor is, legyen. Ha Ausztrália meg Amerikát az ember mondjuk ide kalkulálja.
Hát én úszással kapcsolatban arra emlékszem, hogy a 90-es évek elején én 12 éves körüli kisgyerek lehettem, és kiutaztunk Párizsba egy labdarúgó tornára. És ugye hát be voltam tojva, valljuk meg őszintén, repüléstől, és aztán hát apám megnyugtatott, és akkor mondom, hogy hát apa, hát azért a malévgépek nem szoktak lezuhanni, és édesapám ma, hogy kell, meg is nyugtatott, hogy hát dehogy nem, mert ugye a Párizsba, meg a Beiruti, meg stb. És a csorolt az elmúlt 30 év repülőgép baleseteit, és Párizsba épp a tranzitba akartunk beszállni, és én megláttam Egerszegi Krisztinát, hogy ugyanazzal a géppel fog repülni, mint mi. És esküszöm, hogy megnyugodtam a maga gyermeki gondolataimmal.
Ja, jó, hát akkor.
Hát, hogyha Egerszegi Krisztina velünk, hát Egerszegi Krisztina nem halhat meg.
Ő nem
zuhal.
Úgyhogy
onnantól kezdve nyugodt voltam. És egy gyönyörű repülőutunk volt.
Na tessék.
Mai napig büszke vagyok, hogy 12 évesen láttam Egerszegi Krisztinát
élőben. Na hát ez így igaz. Na én meg szerepeltem vele egy olimpián, hogy egy kicsit
hát
megint
flash-eljek.
Na szóval fantasztikus tényleg, amit a tegnapi napon az úszóink is produkáltak, az is nagy dolog egyébként, hogy az atlétikai Európa-bajnokságon is nagyszerűen szerepelnek a mieink. Ugye Halász Bence egy egészen káprázatos dobással nyert ugye Európa-bajnoki címet. Igen. Végre ez a 8. világeseménye szerzett érme, ami arany.
Hát,
először ami arany.
Igen, és hát épp, hogy egy 4 méterre túldobta az ezüstérmest.
Figyelj, 84 méter 25, tehát valami embertelen.
Összeült az egész család nálunk, és akkor szépen ugye elindítja a mozdulatot, és így repül, és akkor mondja a feleségem, hogy ez egész jó. És akkor, hogy az év, hogy látom, igen. És akkor összes igen. Vonalon túlesett.
Igen, igen, mondom, tényleg.
Ez jó jel.
Már nem maradt volna.
A vonalakon túlesik le, az igen, jó igen, jel. Igen. És tényleg, hát sporttörténelmet látom, hogy soha magyar ember ekkorát még nem dobott. Igen. És ezt élőbe átéltük.
Ez elképesztő. És hogy milyen ember, és arra is annyira büszke vagyok, hogy Bencét évek óta figyelhettem, és lehettek a drukkere, és ugye közelmúltban a Csisztus Podcastba forgattam vele egy nagy családi epizódot, lementünk a kis tábunkkal, egy kora hajnalban tényleg Szombathelyről, már a reggeli edzés lássuk, tehát hogy történik ez a szürke hétköznapokon.
És ez matematikailag mennyi korreláció van abban, akivel te riportot készít, ez az hirtelen elindul a karrierje felfelé.
Mondhatnék egy pár olimpiai, Kossuth például Párizs előtt készült, mint egyután olimpiai bajnok lett. Gulyás Michel szintén most, Európa bajnok lett Halász Bence. És van még egy pár ilyen, akinek egészen jó. Ja igen, tehát sőt, ha jól emlékszem, akkor igen, szóval vannak egy páran. Na, lényeg, hogy...
Hát Halász Bence egy csodálatos sportoló.
Abszolút. Ja, Lőrinc fivérek, bocsánat. Belül készült interjú, és az egyik aranyat, a másik ezüstöt nyert, tehát az sem nagyon rossz azért, hogy Tokióban. Úgyhogy lehet hozzám jönni ilyen szempontból, vagy inkább én megyek, és akkor mindenki jól jár. A lényeg, hogy ami fontos szerintem, hogy Bence kitartó, szisztematikus munkája tényleg látványos fejlődést hoz. És gondold el, és most itt egy picit te megint érteni fogod, hogy miről beszélek, hogy egyrészt Németh Zsolt, ugye ők csak macának hívják a szakmában a mestere, aki szintén világbajnok ezüstérmes kalapácsvető Németh Pál egyik fia, és ennek az egész fantasztikus szombathelyi dobóiskolának tulajdonképpen a letéteményi eseményt edző. Annyira azt kell mondanom, nem csak, hogy együtt dobban Halász Bencével, akit azért ne felejtsük el, és ez is ebből a kis család interjúból derült ki, hogy a bátyja indított el, mert ugyanis 330 kilométerre laktak a szombathelyi dobóesétől Dél-Magyarországon, és egyszer csak felkerekedett a friss diplomás bátyóka egyébként, Gergő, Halász Gergő, hogy ő elköltözön akkor éppen, hogy csak 14 éves öccsével Szombathelyre, és anyja helyett, anyja, apja helyett apja legyen, iskolába indítsa, edzésre indítsa, reggelit vegyen, vacsorát, ebédet, főzzön rá, mosson rá a bátyóka, hogy ez a fiú elindulhasson egy ilyen dobókarrier felé. Tehát ezeket én azért tartom nagyon fontos dolognak, mert soha nem látjuk, hogy mi van a függöny mögött. Soha nem látjuk, hogy micsoda elképesztő családi áldozatvállalás van egy ilyen siker mögött. És önmagában ez a szombathelyi, hát azt kell mondanom, kis műhely is egy ilyen különleges DNS-sel bír. Tehát ott azért mindig kerül neki, és már előre látják, hogy ezt egyébként Németh Zsolt elmondta 32-es olimpiáig, hogy fognak a következő generáció jó dobói megszületni. De Bencénél az is egészen elképesztő. Gondold el, hogy itt van ez az Ethan Katzberg nevű tényleg hihetetlen konkurencia, aki nyilván persze kanadai létére nyilván nem indul az Európa-bajnokságon, de tudjuk, hogy ő igazán a nagy ellenfél, aki most megnéztem tegnap ezeket a mérőszámokat, 201 centi magas. Úristen. És hát ugye nem véletlen mondjuk, hogy a kanadai favágó. És ebből kifolyólag a karfesztávolsága is jóval hosszabb, mint a 188 centis Halász Bencé, aki szintén nem alacsony.
Ez milyen jó érdekes, hogyha azt mondják itt rá, hogy favágó, ez egy hatalmas nagy elismerés. Hát a labdarúgásban azt mondják, hogy favágó,
akkor az nem,
akkor a világ leggyengébb játékos.
De az, hogy azért ott van 13 centi magasság különbség, és nyilván a karfesztávolság vagy van különbség. Igen. Itt ugye ez egy merő fizika, tehát az, hogy hol engeded el azt a kalapácsot, és az milyen ívben repülhet, és milyen utat járhat be, tulajdonképpen az azért nagyon nem mindegy, és ugye erről beszéltek ők, hogy ők most azon dolgoznak, hogy ezt a 13 centit, ami egy ugye felnőtt férfinél nagyon nagy különbség, ezt hogy tudják a dobás technikában előbb-utóbb eltüntetni, és ezeket a métereket behozni. És rám megszületett. Tehát, hogy egyszerűen hihetetlen. 84 méter 25, nem csak, hogy új országos csúcs, meg tényleg, hogy mondtad, magyar sporttörténelem.
És élete legjobbját is 1 méterre tudom.
Igen, így van.
Ilyen 1 méterre.
De ez már az, amivel azt gondolom, hogy üzent Katzbergnek is, hogy bizony itt azért van egy nagyon komoly vetélytárs, aki eddig is az volt, de ez itt tényleg fantasztikus.
Egy fél mondatot említhetünk Takács Boglárkáról?
Abszolút.
Hiszen tegnapi hát egész egyszerűen elképesztő, hogy 1971 óta először jutott be magyar női versenyző a 200-as
fantasztikus.
Számomra döbbenet.
És egy századon múlott, hogy nem volt ott a százas női döntőben, ugye ott is egy századon múlott. Úgyhogy egy fantasztikus sprinter, szívből gratulálunk. Egyébként a Kozák Luca is nagyon nagyot ment, és ugye ötödik lett a női száz gáton, és azt gondolom, nem beszélve ugye a két fantasztikus 400-asunkról, ugye Molnár Attila és Anyigi Patrik, tehát én nagyon-nagyon örülök, hogy azokban a úgymond klasszikus futószámokban is kezdenek a magyar atléták nagyon komoly eredményeket mutatni, mert valahogy ez mindig azt mondtuk, hogy nagyon nehéz, és nyilván genetika, stb. Kérdése, de kezd azért kiderülni, hogy most már nem csak a dobóatlétáktól várhatjuk azért a nagy teljesítményt.
Igen, de hogy több mint 50 év után újra döntősünk van, ez óriási nagy eredmény.
Fantasztikus, és ezek a sprint számok, ráadásul tényleg azon nagyon különlegesek minden szempontból, a világ leggyorsabbjait keresi az ember, úgyhogy nekik is szívből gratulálunk, na hát meg hát természetesen a Ferencvárosnak még egy mondatot így gyorsan a híreink, vagy igen, előtt azért csak mondjuk.
Hát igen, majd nyilván beszélünk róla többet is a mai nap folyamán, de hát ugye a Ferencváros tovább jutott, de és hát most már egyetlen kupacsapatunkként áll a nemzetközi kupákban. Sajnos a Győri Eto, azt kell, hogy mondjam, csalódást okozott. Lehet azt mondani, hogy futball globalizáció, meg azért eltűnnek a különbségek, de hát nem tudom, Skonto Riga utódja most a Riga FC nevű klub. Tradicionálisan egy történelmileg nagy klub, ha azt vesszük, de hát azért én úgy gondolom, hogy magyar bajnoknak illet volna tovább jutni, és ami még szomorúbb, hogy a két mérkőzés alapján sajnos joggal a jobb csapat jutott tovább.
Igen, én is attól vagyok leginkább szomorú, hogy amit évek óta mindig mantrázunk, mert de jó lenne, hogy a Ferencváros mellett legalább még egy kupacsapat pontosan eljutna az őszi, most már nevezzük bárminek ezt, liga szakaszba, vagy bármi egyébne, az megint nem állt össze, és ilyen szempontból hát ugye megint várnunk kell egy évet.
Hát de... és ne szépítsük, bocsánat, azért a magyar bajnok kiesett az izlandi bajnoktól, igen, utána pedig a nem is tudom, lett második helyezettől, és hát nagy nehezen egy, jó, nem nagy nehezen, mert azért simán, de egy luxemburgi Bissen nevű csapat ellen tudtunk tovább jutni egyedül. Hát azért azt mondom, ez nem az európai középmezőny, hanem inkább az almezőnynek az eleje.
Igen,
szóval
nem, de ennek szerintem vannak mindenképpen abban olyan mélyen gyökeredző okai, amiről majd beszélünk egy kicsikét később, mert ugye a mai reggelünk folyamán azért még bőségesen lesz időnk sok mindenről beszélgetni. És például, ha már az úszók és a medencés úszók teljesítményét így kiveséztük, akkor majd 7 órától jön fantasztikus barátunk, Mányoki Attila, aki viszont ugye a nyílt vízi hosszú távúszásnak világklasszisa, megint olyat tett le az asztalra, hogy egyszerűen szem nem maradt szárazon, úgyhogy vele át fogjuk beszélni, hogy milyen hihetetlen teljesítményeket és milyen történelmi helyszíneken teljesített, úgyhogy ez lesz az egyik fő témánk, és hát természetesen miután péntek van, meg fog szólalni nálunk most a mai reggel folyamán is Kemény Dénes, úgyhogy érdemes mindenképpen velünk maradni. Természetesen jövünk vissza.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Baby, I- műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megkezdődött Pakson a folyami fenéküszöb beépítése. Holnap kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. Napos, meleg idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának. Hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint, megkezdhessék az irányított süllyesztéseket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedés lehet elérni. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosszatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész. A 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Jelezte azt is, hogy készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk megkeresés. Itthon rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint támogatást jelent 150 ezer károsultnak. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. Befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét péntek délig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Holnap kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. A nyitó eseménye a Menner Részfúvós Együttes toronyzenéje lesz a várban. Majd még aznap kortárs barokk címmel kiállítás nyílik az Eszterházi kiskastélyban. Az egyhetes ingyenes eseménysorozaton egyebek mellett barokk táncbemutatóval, kamarazenével, színházi előadással és vezetett városi sétákkal várják az érdeklődőket Tatán.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Helyenként megélénkül, észak-keleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Európa csúccsal megvédte címét Milák Kristóf, és Európa bajnoka 4x100-as gyorsváltónk is. Bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásába a Ferencváros, az Eto viszont búcsúzott a Konferencia Liga küzdelmeitől. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Két magyar aranyérem is született tegnap a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf Európa csúccsal győzött a 100 méter pillangó döntőjében, a Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 másodperces idővel teljesítette a távot, majd Kós Huberttel, Szabó Sebastiannal és Németh Nándorral együtt országos rekorddal nyert aranyérmet a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként is. Milák Kristófot, aki már 10-szeres Európa-bajnoknak mondhatja magát, Katona László szólaltatta meg a tegnapi versenynap után.
Kétszeres Európa-bajnok, egy nap Milák Kristóf, gyönyörű szép volt ez a nap. Elégedett vagy?
Elégedett vagy, köszönöm szépen.
Milyen volt az a 100 pillangó, mert ott már nagyon közel van a világrekord. Érezted, hogy ebben van még?
Legközelebb is van esély megúszni. Nem bánom, hogy nem úsztam meg. Nagyjából sejtettük, hogy ez az időeredmény, ez bennem van. Ez csak az volt a kérdés, hogy ki tudom-e tényleg magamból úszni. Az, hogy most 300-ra maradt el a világcsúcs, az egy... Tényegében egy üzenet a kollégának, aki még éppen tartja, hogy nagyon várom, hogy ellene is tudjak versenyezni akár jövőre, vagy esetleg 28-ban, amikor hazai pályán versenyezik.
Kérem, Dressel lehet majd küld egy üzenetet neked, hogy akkor ő is készen áll. No, de a váltó, jöttél és behoztad a csapatot aranyérmesként. Ez volt a terv, és ez nagyon kellett a fiúknak, és meg neked is a lelkednek?
Az, hogy kellett a fiúknak, azt majd a fiúk megválaszolják. Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent. Ehhez kétség sem fér. Nincs mit megmagyarázni az aranyérmen.
Milák Kristóf után következzen Németh Nándor, aki szintén aranyérmet nyert a 400 méteres férfi gyorsváltó tagjaként.
Németh Nándor Európa bajnok, gratulálunk! Milyen volt az úszás? Most nem első voltál.
Igen, ez engem is meglepett, ezt így délután közölték velem, hogy nem első leszek. Ez nem tudjuk, hogy miért történt, de végül jól jöttünk ebből. Nagyon jó úszás volt mindenki számára. Ugye nyilván itt még lehet faragni az időből, mert szerintem ha én megyek elől, akkor mi egy kicsit jobbat is tudtunk volna úszni, de ezek már csak részletkérdése. Maradjunk annyiba, hogy hagytunk benne egy kicsit. Úgyhogy le a kalappal mindenki előtt. Hogy a Kristóf elvállalt, azt mondtam, volt egy interjú talán nem is tudom, pár hónapja, hogy ez az álommal egyenlő, úgyhogy mondhatni egy álom teljesült. Reméljük, hogy ez megmarad a jövőben, mert nem az, hogy Európát meg tudjuk verni, de nagy hatalmakkal fel tudjuk venni a versenyt szerintem. Én csak bizakodó vagyok, és ez nekem hatalmas motiváció. Talán most ez az, amikor még a tegnapi után, és itt megint el kell mondanom azt, hogy engem nem az zavar, hogy a Milák 48-at úszott, mert külön kategória. Tehát ezt ő egy zseni, nem lehet ezt tőle elvenni, hanem az, hogy ugye a tegnapi információk alapján úgy volt, hogy ő nem úszik a váltóba. Na most, hogyha valaki a leggyorsabb, ötödik leggyorsabb a világon, és nem úszik egy váltóba, az számomra ugye kicsit szívenütő, de úszhat úgy, hogy még annyi, hogy amit meg lehet érteni, talán az én szemszövegemet, hogy nyilván tehetséges vagyok, de ők külön szintet képviselnek a Hubival, és egyénibe hozzák az érmeket, amit nyilván én is azért vagyok, hogy érmeket hozzak, de azért nehezebb dolgom van. Talán azért, mert lehet, hogy jobban edzenek, vagy tehetségesebbek, és én is nyilván mindent megteszek az edzéseken azért, hogy ott legyek az 1-3-ba, de hát látjuk, hogy milyen szinteket hoznak ezek a zsenik. És így nehéz felvenni a versenyt, viszont itt van az a váltó, amivel én is ott tudok lenni, és meg tudom mutatni, hogy ott vagyunk az élmezőnyben, és ide is 4 ember kell. Ugyanúgy, ha felállítjuk a Kós-Milák páros, nem biztos, hogy behozzák aranyra. Úgyhogy külön öröm. Hát meg arról ne beszéljünk, hogyha két olimpiai bajnok felel egy ilyen váltóba, az milyen erődemonstráció. Szóval szerintem már az, hogy ők ott vannak, az már egy hatalmas lelki, és nekünk is, illetve az ellenségnek is egy előrejelzés, hogy láttuk, hogy mit hoz ki Marsand a 200-as váltóból, és nekünk két ilyen emberünk van, úgyhogy szerintem ez mindent elmond.
Szintén tegnap este az úszó EB-n Pádár Nikoletta hatodik lett 200 gyorson, még Kós Hubert az 50 méteres hátúszás középdöntőjében a 14. helyen végzett összesítésben, így nem jutott fináléba, nem úgy, mint délelőtt Jakö Vivien 1500 méteres gyorsúszásban. Pádár Nikolettát hatodik lett 200 gyorson, most őt hallják, Kósós Kristóf a riporter.
Próbáltam nézni a többieket, próbáltam hozzájuk igazodni, de ott a szélén nem sok mindent láttam. Sajnálom, hogy nem középre kerültem. Egyébként annyira nem esett rosszul. Próbáltam magamból mindent kiadni, és ma erre volt elég.
Ugye tegnap úgy fogalmaztál, hogy szeretnéd azt érezni, hogy itt a helyed a döntőben. Ilyen szempontból azért megerősítést nyert ez?
Örülök, hogy ott voltam a döntőben, hiszen az összes ilyen egy tapasztalatszerzésnek jó. De azért most már szeretnék feljebb kerülni. Remélem, hogy ezt a következő években be tudom bizonyítani.
Nemzeti Sport Krónika.
A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon pedig Takács Bogdárka a 8. helyen végzett a 200 méteres síkfutás tegnap esti döntőjében, ahol 55 év után volt ismét magyar versenyző. Takács Bogdárka, akinek 100 méteren nem sikerült a döntőbe jutás, tegnap este a célba érkezés után így nyilatkozott Regős László Pálnak.
Bivaly erős mezőnyben lettél 8. végül, nehéz pályabeosztás is kaptál, kettesen kellett futni. Hogy érezted magad, milyen volt ez a futás?
Én nagyon jól éreztem magam, maga a hangulat, a környezet, a közönség talán ma volt a leghangosabb és teltház is volt, úgyhogy a hangulatra nem volt más, meg tényleg nagyon jól éreztem magam. Bemelegítő pályán is azt éreztem, hogy bár azért érzem mindenütt és izomlázom volt a napi 200 métertől, de még éreztem magam erőt, mert egy jó tónus adott a mai napra is. A rövid, gyors futások, lendületesek, azok nagyon-nagyon jól mentek, tényleg kifejezetten. Szerintem az öt melegítésemből talán ez volt a legjobb. Ennek ellenére a futás végén igen csak elfogyott. Nyilván a kettes pálya sem a legszerencsésebb, de azért próbáltam ebből mindent kihozni, ami bennem volt, és ezzel a szélen egyébként nem tudom, mi volt a szél a végén. De én azt hiszem, hogy nekem végig szemeszelem volt, ami nyilván a kettesen érezni a legtovább. Úgyhogy az sem volt olyan szerencsés, de igazából én kifutottam mindent, ami benne volt. Az, hogy a mezőny az mekkorát fejlődött pár év alatt, az hihetetlen, és az elképesztő, úgyhogy ezzel kell tartani a lépést majd a jövőben, mert két éve, ha jól emlékszem, 69-2 a bronzéremhez, négy éve meg 70 valamennyi, szóval most igazából az én időmön kívül mindenki lehetne bronzéremos érzést, úgyhogy nagyon erős volt a mezőny, de meg talán lehet, hogy itt jön ki az is, hogy ez a kiemeléses rendszer, ez hol igazságos, vagy mennyire nem. Már rajtam kívül mindenki kiemelt volt, úgyhogy akik nem futottak százat, azoknak a másik futásuk volt, akik futottak százat, azoknak a 34, nekem meg ugye az ötödik. Úgyhogy azért már éreztem, hogy van egy pár futás lábamban, de én nagyon élveztem, és szerintem bátran elkezdtem, és ameddig elment, utána tartottam a mozgás, meg is érkeztem.
Idén ugye inkább százakat futottál, a 200 picit háttérbe szorult, az, hogy most EB döntőt futottál 200-an, ez lehet, hogy változtat ezen a jövőben?
Ennek több oka is volt, hogy 200-akat annyira nem vállaltuk az idén. Egyrészt, mert az edzőm úgy volt vele, hogy ha annyira bátortalan állok oda mindig a 200-as, és ennyire ilyen akargatjuk, mert ő azt mondja nekem, hogy alkalmas vagyok rá, és fizikálisan is, és alkatilag bírom a 200-at, és tudnék jó 200-at is futni, de én nem hiszem el magamról belülről, akkor annak sem értem, az ilyen odaállunk, megpróbáljuk, de nem elég bátoron a futásom, akkor sem értem, ez volt egyik oka. A másik, hogy volt egy kicsi érzékenység a bal lábam a éveken keresztül, ami a sok kanyar terheléstől jött ki és fokozódott, és most, amit elhívok 200-at, az ott rendbe jött, úgyhogy remélem, az a hét nem rontja el. Szóval ezek voltak azok, amik miatt kicsit a háttérbe szorult. De én azt gondolom, hogy ez elég biztató volt, amit most így raktam 200-on, és bár azt nem mondom, hogy sokkal többet fogunk 200 méterre készülni, mert továbbra is a 100-as felkészülésből fogok futni, de lehet, hogy egyre többet, egyre gyakrabban, és hát egyszer megszeretem nagyon, és egészen magabiztosan és más hozzáállással tudok odaállni majd egy ilyen döntőz is, meg még nagyobb versenyekhez majd.
Összességében az egész EB milyen visszacsatolást ad? Ugye 9. lettél 100-an, 100-an lemaradva a döntőről, itt meg döntőt futottál 200-an.
Vannak pozitívumok benne, nagyon sok, meg vannak olyanok is, amik így hol a szerencsém múlott, hol azon, hogy hogyan versenyeztem, vagy hogy éppen mikem mehetett el. Azért most már a hétfő óta eltelt pár nap, hogy azon is gondolkodjak, és egy kicsit így próbáltam visszafejteni, hogy a 100 hol ment el, és hogy 200-on meg, hogyha sikerült. Hát igazából szerintem, ha a fizikás állapotot nézzük, akkor nagyon-nagyon jó állapotban érkeztem az EB-re. úgyhogy az a része teljesen maximálisan rendben volt. Én mentálisan is úgy érzem, hogy az is rendben van. Egyszer a futásokat, főleg az elődöntőket nem sikerült még úgy összeraknom, hogy azok azt tükrözzék azt a tudást, aktuális tudásomat, ami szerintem benne van. Már a sebességem az nagyon jó, a rajtom abban még azért bőven van. Nem is fejlődni való, hanem inkább stabilizálni kéne azt, amit már egyszer-kétszer meg tudok csinálni, hogy bármikor, bármilyen álmomba felkezdést tudjam ugyanazt hozni. Úgyhogy a 100-on kicsit a rajtom ment el, 200-on meg szerintem itt most már 30 futáshoz álló képesség az, ami így visszaütött. De szerintem erre lehet építkezni, és én úgy értem, hogy nagyon jó úton járunk.
Takács Boglárkát hallották. Ugyancsak tegnap az atlétikai Európa-bajnokságon a rúdugró Kleckner hanga 7. lett, még női 3000 méteres gátfutásban Urbán Zita 15-ként zárt. Regős László Pál Kleckner hangát is megszólaltatta a tegnapi versenynap után.
Hihetetlen élmény, nagyon hangulatos volt a verseny, és nyilván ehhez a 7. helyzet is kellett, hogy igazából egy tiszta lapon volt, mindent elsőre hoztam, és ha sajnálom a 460-as magasságot, hogy nem jött össze, de nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve ezzel kapcsolatban.
Mennyi hiányzott egyébként, mert innen 150 méterről nehéz megállapítani. Azt látom, hogy a második az nem volt jó, elsőnél harmadik nem ennyit. Mennyi maradt benne?
A harmadiknál igazából egy kis technikai dolgom múlt volna, hogy amúgy egy tényleg jó ugrást legyen. Igazából puhább rudakon szerencsére sikerül jól megcsinálni a technikát, amit most próbálunk kijavítani és gyakorolni. Még nagyobb rudaknál kevésbé sikerül, és túl sok mindenre kell még figyelnem, és ez most kicsit nem sikerült. A selejtezőben sokkal jobb volt a futásom, és arra nem is kell nagyon figyelni, most azért a döntőben figyelni kellett rá, de bizakodó vagyok a jövőre nézve, mert a 4-4-5-ös ugrásom is technikailag egy nagyon szuper ugrás volt, meg a 4-30-as is, és azért az nagyobb rudakon nagyon magasságot is eredményezhet majd, amire meg nagyon izgatottan várom, hogy fog sikerülni.
Mi is izgatottan várjuk, minek köszönhető ez? Tudjuk, hogy új edzővel készülsz.
Igen, ilyenkor nyilván az edzőváltásnál a Szabó Némolnál Krisztán volt az előző edzőm, vele is nagyon sokat készültünk, és azért vele értem el az országos csúcsokat, amiket az övét is megdöntöttem, meg utána, amiket az 57, 58, 60, 60-at ugrottam, és nyilván erre tudunk építkezni. Nagyon szeretem a csapatot, nagyon jó az edző, és nagyon jó a csoport, nagyon jó, hogy a lányok és a srácok is húznak engem, és tényleg most is kint voltak szegények, jutottak be a döntőbe, de kint voltak és szurkoltak nekem ezzel, és hatalmas nagy élmény, hogy tényleg egy ilyen szakmai stábnak tudok a része lenni, és próbálom igazából minden pozitív oldalát és élményt begyűjteni a jövőre nézve, hogy ez nagyobb magasságokat is eredményezzen.
9:30-tól az úszó még 12 órától az atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásába a Ferencváros, miután Lengyelországban 1-1-es döntetlent játszott, és így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Górnik Zabrze együttesét. Ezzel az is eldőlt, hogy az FCC sorozatban a 8. idényben is főtáblás lesz valamelyik nemzetközi kupában. A Győr viszont búcsúzott a Konferencia Liga küzdelmeitől, miután hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Lett Rigával, és 2-1-re elveszítette a párharcot. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István, hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Valahogy a magányban elmerül az ember, valahogy belülről nincs is okatán, ha mégis baktat, egyedül a fej, egy idő után felejtésre vár. Jó, hogy ilyenkor vannak a barátok, bölcsességből végtelen a tár. Nem értik úgyse, ráhagyom a népre a búmat, bajomat, hozzad a piám. Nincs is szebb, mint részegesen én, amíg üvöltöm egyre, nincsen, ami fáj. Velem senki, legyen egyedül, lukán valami fár. Kint leveg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a rám. Már nincsen, ami fáj, nincs velem a babám, nincs.
is velem senki, meg kell egyedül, ukránk valami fát. Kint leveg a szívem, terzseli a tűz, ha begyújtok alá, nincsen ami fáj. Súl a zaj, érzelem a poharak törött falán. Bent lebeg a füsköd, homály a kép. Aggód mi minek, kezdődik a tánc. Jó, hogy ilyenkor bent repülök én. Zúg a föld, és nincs maradás. Lent, ahol a nap csak pillanatot ér, és minden percben bent lakik a nyár. Nincs is szem, mint éjjelek el én, mikor mindegy is, ha omlik a világ. Mit nekem a való, mit nekem a bú.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Milák Kristóf Európa csúccsal nyerte a 100 méteres pillangószásban, Katona László közvetítését hallgathatjuk meg újra.
Elkezdődik a bemutatás, tehát 100 méteres pillangóúszás a döntő. Az egyes pályán az orosz Andrei Minákov, aki Kvangdzsúban még 17 évesen 100 pillén ezüstérmes volt, egy orosz, aki Finnországban született, majd az Egyesült Államokban tanult. Hát ő azért egy kicsit rosszul jött ki abból, hogy éppen az oroszok nem vehettek részt különböző EB-ken, VB-ken, ugye az orosz-ukrán háború miatt. A kettesen a német Leon Winkler, aki pedig Amerikában született német, az első nagymedencés döntője ez a mostani, sok eredménye nincs egyelőre, az, hogy finalista, annak örülhet, ő a legfiatalabb 2006-os születésű. Maxime Grousset a hármason, a franciák versenyzője, a VB címvédő, az olimpián csak ötödik volt ebben a versenyszámban, viszont övé az Európa csúcs, és a VB-n úszta azt a 49-62-t Szingapurban, egyelőre nála gyorsabb európai 100 pillangón nem volt még. És akkor most Maxime Grousset, talán hallhatják önök is, hogy igen, ennek szól a nagy taps. A négyesen Noé Ponti, a svájciak versenyzője, rövid pályán ő a király, de nagymedencében Tokióban bronz az olimpián, valamint a római EB-n ezüst, Szingapurban második volt 100 pillén, még sosem nyert nagymedencében. Milák Kristóf az ötösen olimpiai és világbajnok, Budapesten 22-ben nyert a VB-n aranyat, azóta nem volt egy VB-n sem. Budapest, Róma és Belgrád Európa-bajnokságának győztese, negyedszer lehet a legjobb ebben a versenyszámban. A hatoson Kós Hubert, Belgrád ezüstérmese, tavaly az OB-n legyőzte Milákot, és akkor van neki az 50-55-ös egyéni csúcsa. A hetese Jakub Majerski, a lengyelektől Doha ezüstérmese a VB-n, de a legutóbbi két EB-n harmadik helyen csapott a célba. A nyolcason pedig Edward Mildred, egy brit versenyző, aki csak hatodik lett két hete a nemzetközösségi játékokon. Tehát igazából még a brit szigetek környékén is lehet, hogy van nála jobb, de ezen a mostani 100 pillangon ő a döntőben ott lehet, és döntős lehet. Mindjárt elkezdődik, talán a második olyan döntő itt a medencé és Európa bajnokság a magyar oldalról, amit úgy Isten igazából nagyon várnak a magyarok, hiszen ketten is ott vannak, két olimpiai bajnok, Milák Kristóf és Kós Hubert, és most már Hubert úgy is fogalmazott, hogy egy kicsit ő is sprinterré válhatott. A rajtkövön már mindenki, az egyesen az orosz Minákova kettesen, a német Winkler a hármason, a francia Maxime Grousset az egyik kihívó, a négyesen a svájci Noé Ponti a legjobb idővel ő került a döntőbe, Milák Kristóf az ötösön, a hatoson Kós Hubert, a lengyel Majerszki a hetesen és a nyolcason Mildred a britektől. Megvolt a rajt, és akkor, amikor a víz felszínén felbukkannak a versenyzők, Milák Kristóf az első, látványosan kiemelkedik a vízből, és mellette Kós Hubert is tartja a tempót, akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a két magyar az első két helyen, de Maxime Grousset nagyon jön a hármas pályán, amikor majd 50 méternél fordulnak az urak, akkor az első helyen Grousset, második Milák Kristóf, harmadik Kós Hubert, jön a záró 30 méter, a víz felszínén először Maxime Grousset, de jön Milák Kristóf is, valamint begyújtja a rakétákat Noé Ponti, együtt négyen, mert Kós Hubert is ott van, Grousset egyelőre vezet, és féltásosz az előnye Noé Pontival szemben, de jön Milák Kristóf, akár meg is lepeti Maxime Grousset, Noé Ponti mellett már elment, Milák Kristóf megnyerheti a 100 méteres pillangó utást, a benyúlás dönt, megvan, 49,48 század másodperc, Európa bajnok Milák Kristóf, ráadásul Európa csúccsal, és Európa bajnoki csúccsal, Kós Hubert a negyedik, majdnem világrekord, az 49-45 Caleb Dressel Tokióban úszta, hát akkor még csak második volt Milák Kristóf az olimpián. Azóta megnyerte Párizsban nem csak az olimpiát, most már az Európa bajnokságot is. 49-48 a leggyorsabb európai, aki valaha 100 pillangón elindult, és megvan a magyar csapat újabb aranyérme. 100 méteres pillangóúszásban Európa bajnoki rekorddal, Európa rekorddal, Milák Kristóf aranyérmes, Maxime Grousset a második, 49,7-del, Noé Ponti megint csak a harmadik, 49-93-en, és Kós Hubert egyéni csúcsot úszva 50-25-tel a negyedik, Mildred, Winkler, Majerszki, Minákova további sorrend, Grousset megtapsoltatja magát, pedig nem is ő nyerte meg ezt a versenyszámot, hanem Milák Kristóf. Azt a mindenit, mekkorát ment Milák Kristóf 100 pillangón. Ennél jobban nem is kezdődhetett ez a mai nap.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona László közvetítését hallhattuk Milák Kristóf Európa bajnoki úszásáról.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Az a hely, ahol ugyanolyan ritkán mászunk fel vele a csúcsra. Itt égi jel, nagyon ritkán jön. Rohannak a fájt és a nap megszáll. Ugyanaz a jegyem, amit még itt hagytál. Aki blitzel, az, az mindig jár, de vonat mindig jön. Hazafele megyök itt a csillaghoz. Jól tudja, mennyországban nincsen gond. Ez az élet egy mondat, a fégnek pont, ami mindig jön. Örülök, hogy vacs velem mindig szöksz. Jóban, rosszban, meg a kettő közt, nem a csemmit. Elég, hogy jössz, ne is mondd, hogy jössz. Mindenről álmodunk, bár ébren vagyunk. Álomból ébredünk, és mindent itt hagyunk. Mindenről álmodunk, bár ébren vagyunk. Álomból ébredünk, és ugyanoda tartozunk. Múlnak a hónapok, millió perc, minden reggel ugyanúgy felkelsz, a munka az isteni tégi jel, nagyon ritkán jön. Rohannak a házak, a felhők, fák, nincs egyen, mert az angyalok elhagyták. Aki blitzel, az, az mindig jár, és onnan sem jön. Hazafele megyök itt a csillaghoz, jól tudja, mennyországban nincsen gond. Ez az élet egy mondat, a fég meg pont, ami mindig jön. Örülök, hogy vacs velem mindig szöksz. Jóban, rosszban, meg a kettő közt, nem a csemmit. Elég, hogy jössz, le is mondd, hogy tősz. Édenről álmodunk, bár ébren vagyunk. Álomból ébredünk, és minden itt hagyunk. Édenről álmodunk, bár ébren vagyunk. Álomból ébredünk, és ugyanoda tartozunk.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Driving down an endless road, taking friends on a moving road, pleasure at the fairground on the way, it's always friends that feel so good, let's make amends like all good men should.
To you, just a little ray of light shining through. I love
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Augusztus 14-én 7 óra 7 perc van. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, egész reggel benne Ferivel.
És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt mindenkinek, és természetesen ugye itt az elmúlt órában alaposan kibeszéltük a tegnapi nap történéseit, és hát nem mehetünk ezt szól nélkül ugye a Párizs mellett Szandoniben zajló úszó Európa-bajnokság fantasztikus magyar szerepléséről. Ugye Milák Kristóf Európa csúccsal nyerte meg az aranyérmét a férfi 100 méteres pillangóúszásnak, illetve ugye a magyar férfi váltó is egy egészen káprázatos győzelmet aratott, amelyben egyébként Milák Kristóf is részt vett német Nándorral és Kós Huberttel, valamint Szabó Szebasztiánnal egy kvartetben, úgyhogy nekik is szívből gratulálunk. Természetesen sok más értékes helyezés is volt, amelyekhez gratulálunk. Ugye atlétikáról is szó esett, sőt már emlegettük ugye azt is, hogy mi történik a magyar labdarúgó kupacsapatainkkal, és hát ma már azt is tudjuk, hogy egyedül a Ferencváros az a csapat, amelyik talpon maradt, és megy tovább a nemzetközi kupa porond felé. De ugye olyan sok minden jellemző itt elsősorban a vízes sportokban erre az évszakra, hogy úgy gondoltuk, hogy kicsit kitekintünk, mert bár persze ennek az Európa-bajnokságnak is volt nyílt vízi része, de azért mégis más keretek között zajlik, mint amikor valaki hát olyan rekordok felé tör, és olyan teljesítményt tesz le az asztalra, mint amilyet, ami világhírű barátunk Mányoki Attila, aki itt van ma reggel. Szervusz Attila, szeretettel köszöntük.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, szia Zsuzsi.
Ugye a nyílt vízi úszás tényleg egészen elképesztő klasszisa vagy, nem első alkalommal vagy itt nálunk, mindig nagy örömmel láttunk, és amikor hívunk, akkor általában mindig azért tesszük, mert már megint föl kell szedni az állunkat a földről. Ugye ismerjük nagyjából azért a te előtörténetedet, sokféle rekordodról beszéltünk, talán érdemes elmondani, hogy ami az egyik nagyvilágra szóló teljesítményed volt, ugye ez a bizonyos Ocean Sevens sorozat, ugye amely hét hát ilyen szoros átúszást jelent, ugye ezt is foglalja magában nyilván ez az elnevezés. És aztán, amikor ezt te teljesítetted, méghozzá nem is akárhogy, ugye összetett legjobb idővel akkoriban, akkor sokáig beszélgettünk róla, hogy mi lesz a következő kihívás, és hát nem nyugodtál, kerestél magadnak egyet. Ez pedig ez a bizonyos Stillwater 8, amelybe egyébként beletartozik ez a mostani mind a kettő, vagy csak az egyik, ugye?
Csak az egyik
teljesített távod, amelyet a közelmúltban magad mögött tudtál. Egy picit segíts nekünk azért ennek a sorozatnak a pillanatnyi állását a te karrieredben, hogy felvázolni, hogy hol tartunk, ugye értelemszerűen ugye ezek az átúszások már másfajta kihívást jelentenek, úgyhogy talán érdemes ezt is feleleveníteni, hogy mi is ez a bizonyos Stillwater 8. Mi van mögötted, és mi van még előtted?
Hát maga ez a sorozat, ez ugyanúgy kell elképzelni, mint ahogyan volt az Ocean 7, hogy a világ 7 legnehezebb különböző csatornái, ugye óceánokban zajlottak. Ez pedig ennek a testvére, azzal a különbséggel, hogy itt édesvízben van minden. Ami talán különbség az, hogy ugye itt egy állomással több van. Illetve ami pozitívum, hogy az élővilággal nem kell foglalkozni, viszont hogy pont így a tavaknak a természeti adottságaiból is van egy olyan különbség, hogy itt már megjelennek a magaslati tényezők, amik sokak számára meglehetősen újdonságot tudnak jelenteni, számomra is. És ami talán még különbség, hogy itt az állomások lényegesen hosszabbak, úgy, mint akár itt az Ontario tavi úszás, ami egyébként nekem most a sorozatban az ötödik sikeres állomás volt.
Tehát a 8-ból 5-tel meg vagy.
Így van, most már túl vagyok a felén. És ugye ez is egyébként nincs meghatározva a sorozat teljesítése közben, hogy az állomások az miként kövessék egymást. Tehát ez mindenki ugyanúgy, mint egy stratégia, ki hogyan próbálja felépíteni, hogyan gondolja az, hogy számára a lehető legcélszerűbb kivitelezés szempontjából. Tehát ilyen szempontból egy teljes szabadság van. Itt az emberen, a magán az adott versenyzőn múlik, hogy ki milyen preferenciákat tart szem előtt, ami alapján meghozzon döntéseket, hogy melyik lenne a célszerű. Én nagyjából, ahogyan felépítettem ezt az egész programot, ennek megfelelően én tudom is, hogy az előttem álló három állomáshoz nagyjából mikor, hogyan fog zajlani. És hát ugye anno én egy viszonylag könnyebb buszással kezdtem, még a...
Most figyelj, Feri, hogy lesz a könnyű, figyelj.
Csak egy gyors kérdés, aztán folytassuk, azt hogy a hallgatók is, és a magamfajta A4-es ember, tehát nem ilyen szuperhős, mint te. Szóval olvasom itt, hogy Ontária tó, és a legkisebb szakasza, tehát szélességében 85 kilométer. Tehát milyen úszás táv ez van, vagy mennyi ideig tart? Tehát én azt hittem elejtem
legyalogolni.
A telefonon nézem itt az adatokat. Hosszúsága 311 kilométer, szélesség 85 kilométer. Tehát én amikor csodálva nézem a Balaton átúszást, amit talán 5, bocsánat. De figyelted azt a hangsúlyt?
De tudod, hogy az Attila az az ember, aki szintén átúszta már a Balatont, csak éppen...
Csak ő hosszában.
Hosszában, konkrétan.
Nem, hát borsodzik a hátam, szóval tényleg, akkor mondd ezeket az adatokat, kérlek.
Ne, hát annól csak annyi, hogy Zürichel kezdtem, mert az egyébként a sorozatból az egyetlen olyan helyszín, ami rendesen versenykörülmények között, tehát versenyformájában kerül megrendezésre. Majd azt követően jött nekem egy könnyebb állomás, így Izraellel, a Kineret-tó, vagy hát a Galilei tenger, tehát így több fajta neve van. Majd azt követően elkezdtem olyan jellegű állomásokat csinálni, amik már hosszúságra már olyanok, amik már mindenképp tiszteletet parancsolnak, mert ezek már mind maratoni távok, csak úszva. És azok közül is próbáltam úgy alakítani, hogy egyre folyamatosan emelni a távot, tehát minimális különbségek voltak így akár a kaliforniai Tahoe vagy az új-zélandi Tahoe Poto között, viszont mindenképp ez a felvezetés ez azt a célt is szolgálta, hogy ami lesz nekem az ötödik állomás, az Ontario, ami a sorozat egyik leghosszabb állomása, addigra a szervezetemet ugyanúgy, mint egy edzés, egy felkészülés menetébe be tudjam illeszteni, és hogy a szervezetem megkapja azt a jellegű egyenletes és emelkedő terhelést, ami ahhoz szükséges, hogy majd ott azon jól tudjam csinálni. Innétől kezdve pedig én visszafelé fogok haladni majd a távolságokkal. Annyi, hogy a hőmérséklet az lesz egy döntő, mert a legközelebbi állomás nekem jövő augusztusban lesz majd a Skóciában a Loch Ness, ami nagyon-nagyon hideg, és ugye az is közel 40 kilométer hosszú úszás, csak hát ott a víznek a hőmérsékleténél ott nagyjából ilyen 10-12 fokkal kell számolni, és ugye ugyanúgy nem lehet használni neoprén ruhát, tehát az
ez
a lényeg.
Ez fürdőgatyás úszás. Tehát annak, akinek esetleg eddig kétségei lettek volna, azért szeretnénk tisztázni, hogy ez a típusú részvétel, amit az Attila vállal ezekben az átúszásokban, ez ugye úgy néz ki, hogy egy úszószemüveg és egy fürdőgatya.
Én is szoktam 12 fokos vízbe, csak az a bizonyos másfél percig reggelállásként beállni, de csak derékig, és ha a termálvízben nincs 36 fok, akkor én már reklamálok, szóval elképesztő vagy.
És az az érdekes, hogy itt ebbe a sorozatban, itt ugyanúgy, mint az Ocean Seven-nél, de itt egy picit szigorúbbak a szabályok, hogy nagyon-nagyon hagyományőrzőek, tehát megvan a tradicionális viselet, és pont itt az Ontariónál hívták fel a szervezők a figyelmemet, hogyha még hiába textilnadrág, de térdig érő, akkor azt le kell vágni. Tehát, hogy hagyom, mert mondták, hogy van egy testvérpár, aki sikeresen teljesítette eddig ezt a sorozatot, hogy ő náluk is ez volt, hogy a startra az oda akartak állni a térdig érő textilnadrágba, és mondták, hogy az nem megfelel, és egy ollóval levágták a csipőnél a nadrágnak a szárát, hogy legyen belőle egy kvázi fecske.
Igen.
Úgyhogy... Tehát ilyen szempontból van egy ilyen érdekesség, de az a, ugye, hogy az Ontario tó is egy 71 éves múltra tekint vissza, és ami nagyon-nagyon pozitívum számomra ezekben a dolgokban, hogy hiába van az, hogy most már megvannak ezek a tudományos háttér, meg a technikai feltételek lényegesen jobbak a GPS és az egyéb dolgok miatt, de amikor valaki bent van a vízben, akkor te ugyanazt tudod átélni, mint az az ember, aki 71 évvel ezelőtt ugyanúgy bent volt a vízben. Tehát a saját bőrödön és ebből adódóan, amikor egyébként mellé rakod, hogy neked már milyen lehetőségeit vannak, vagy voltak a felkészülés folyamán, hogy ilyenkor értékeli az ember szerintem, hogy milyen lehetett annak az embernek, aki ezek nélkül ugyanúgy megcsinálta. Tehát, hogy ugye tisztelni a múltat, tehát ezek a dolgok legalábbis számomra ilyenkor meglehetősen intenzíven előjönnek, és pláne az, hogy így ebbe az Ontario tónak amilyen sajátosságai vannak, azok olyan jellegű tulajdonságig egy magyar ember számára nagyon-nagyon nehezen elképzelhető, mert nem találkozol vele. Tehát ugye a Feri is mondta, gondoljuk el, hogy ugye nálunk a Balaton egy micsoda csodálat, hogy mekkora. Most ez 32-szer fér el az Ontario-tónak a felületén, úgyhogy ez a nagy tavak közül ez a legkisebb. És ugye az, hogy 32-szer elfér a felületén a Balaton, de ami sokkal durvább, hogy a vízmennyiség, ami benne van, az 6000-szerese, és abból adódik, hogy mivel nagyon-nagyon mély nagyon a tó, mély. És ez még mindig sekélynek számít a többihez képest, hogy olyan vízmennyiség van benne, hogy az alja az mindig 4 fokos. Nagyon-nagyon hideg. És mivel egy ilyen furcsa teknő formája van, és pont, hogy a Toronto felüli oldal az, amelyik kevésbé mély, de ott is 130 valahány méter az a pont, ahol én is úsztam, hogy mivel ahogy mondtam, ott az a sekélyebb rész, ezért amikor egy irányból fúj néhány napon keresztül a szél meglehetős intenzitással, akkor van egy olyan tulajdonság, hogy felfordítja a tónak a vizét. És ez azt eredményezi, és ez mindig, mivel a Toronto felüli oldalon van, sarokban, hogy úgy, mint én is, hogy elkezdtem 24 fokban a Niagaránál, és mire odaértem volna Torontóhoz, és függetlenül attól, hogy nyár van, és az, hogy előtte ugyanúgy 3 nappal ott is 23-24 fok volt a víz, 3 nappal később 6 fokos a víz. Tehát ez így nagyon-nagyon nehéz elképzelni egy ember számára, hogy lemegyünk például strandolni, és akkor 2-3 nap múlva nem tudod belerakni jóformán a láb ujjadat se, mert azonnal lefagy. És ugye van egy ilyen furcsa csavar így a tónak a tulajdonságai között ezzel, hogy az ember nem tudja, hogy mi volt az a mennyiség számára, mint akár szélerő és szélirány, hogy így megmozgatja a tavat. Tehát ez egy ilyen óriási lutri az egész, és ugye én egy ilyenbe belefutottam, mert azt gondoltuk, hogy előtte 3 nappal volt egy ilyen, hogy felfordult a tó, és hogy normál esetben azt gondolná valaki, hogy hát most úgy, mint egy lavina, hogy volt egy lavina, hogy akkor, ó, most akkor egy hónapig nyugalom lesz. Nem. Tehát ez utána, mint egy Kertel Jancsi, ő neki, hogyha megint van, akkor ugyanúgy felfordul. Jövő. Tehát ez nincs meghatározva egy ilyen ritmus ebben a dologban, és hát ilyen szempontból nekem is így nagyon-nagyon nehéz volt ezt a részét így picit kezelni, mert az, hogy itthonról elmegyek, ugye nálunk minden tó meglehetősen sekély, és ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag már májustól már annyira meleg a víz, aminek
ami csak neki meleg, neked nem, meg nem értetted, hogy
igen,
ez...
de azt mondom,
hogy be sem megyek a Balatonba se.
Mint a felkészülés szempontjából, az már nem segítség számomra.
Igen. Igen. Hogy tudsz felkészülni, hogy tudsz szimulálni ezeket a körülményeket egyáltalán?
Hát ugye egyrészt én azt csináltam, hogy én nem Torontóban laktam, amíg várakoztam az úszásnak a kezdetére, hanem onnét nagyjából 250 kilométerre északra, egy másik hegyi tó mellett voltam, hogy minél jobb lehetőségem legyen így a hidegebb környezetben lenni, hogy mire átmegyek az úszásra, addigra legyen egy ilyen kvázi egy ilyen segítség, vagy egy pozitív érzés a szervezetemnek, hogy ez egy picit ilyen megkönnyebbülés. Tehát, hogy nincs tehát, az a jelenlegű terülés.
Még hidegebből mentél tulajdonképpen a relatíve szintén és hidegbe.
Pont emiatt így rákészültünk arra, vagy rákészültem arra, hogy hideg lehet majd a végén. Ugye bekészítettem rengeteg meleg italt, mert ugye nem mindegy a frissítésnél is, hogy ha meleg környezetben vagy, hogy mit iszol. Ugye? Tehát ez úgy, mint ugye télen azért inkább teázik az ember, mint a legnagyobb forróságban csinálná. Igen. Tehát, hogy ott is az van, amikor elkezdtem, például pont emiatt nem vettem sapkát. Tehát, hogy meglegyenek ezek az apró kis örömök a szervezet számára, amikor kezdem úgy érezni, hogy olyan mértékben hűl a víz, hogy akkor vegyek fel sapkát, hogy ez a komfort érzetet egy picit mentálisan is hozzátegyen, hogy nem annyira fázik a fejed, és akkor, amikor az italt már vettem magamhoz a frissítőt, akkor egy idő után már ugyanúgy már a meleget vettem magamhoz, tehát ne az legyen, hogy a szervezetem ne adjak valami könnyebbséget abban, hogy például a kihűlést, hogy minél jobban el tudjuk tolni.
Elképesztő de, egyébként de, ez a szervező
munka. Igen, de hogy milyen szerényen és egyfajta jogotékonyan így átsiklasz bizonyos dolgok felett, mert én olvasom, hogy harmadik óra után kezdted érezni, tehát harmadik óra úszás igen. után kezdted érezni, hogy a két héttel ezelőtt teljesített úszásnak bizonyos hatásait. Tehát én egyszer nagyon-nagyon régen megnéztem a Titanicot moziba, és már akkor éreztem, nem kellett volna, kezdtem érezni a derekamba a hatásait két óra után. Tehát mondd már meg, hogy lett több mint 3 órán keresztül.
Nem, hát sőt, tehát ez ugye ez a bizonyos, mert ugye ez már a Boston Light lehetett, amiről szó van, hogy ez az Ontario-tavi átúszás. Ez hány óra hosszúra sikerült? Ugye ez volt a leghosszabb táv, ugye ezt mesélted el, hogy így építetted fel ezt a stílbot.
Ez 16 óra 8 perc volt.
Ne, egyszer elájulok.
Egyébként a hallgatók véleményét is várjuk, hogy 06-30-55-55-6-05, hogy 16 óra...
16 óra 8 perc.
Tehát 16 óra 8 percet ti egyáltalán, tehát egy meleg vízben tudnátok-e ázni? Csak hát, hogy nem úszni egy hideg vízben, hogy egyáltalán kiképes 16 óra 8 percet vagy bármit is ilyen hosszan csinálni egyfolytában. Mert én azt gondolom, hogy ez a másik dolog, hogy ugye ezeknek az ultratávoknak nem csak arról van szó, hogy ez mekkora fizikai kihívás, hanem az agynak, a mentális.
Közbe, vagy,
tehát,
vagy
hogy ezt hogyan lehet azt elviselni, hogy az ember 16 óra 8 percen keresztül monoton módon, úgy, hogy persze nyilván közben figyelni kell, mert ezerféle tényező van, amire figyelni kell a saját tested érzésein túlmenően, egy dolgot csinálsz. Nektek mi volt a leghosszabb idő, kedves rádióhallgatók, amit egyfolytában egyféle cselekvés tudtatok csinálni? Bármi lehetett, tehát, hogy igen, nagyon kíváncsi a várom.
Hát... ami talán a legnehezebb az ilyen jellegű tevékenységeknél, hogy az ember meg tudja találni azt a sebességi fokozatot, azt a ritmust, amit utána végig tud vinni. Mert ugyanúgy, mint a légzésnél is, és ugyanúgy itt is ez érvényes, ugye, hogy az a jó, hogyha az ember egyenletesen kapja a szervezete ugyanazokat a ingereket és terheléseket, legyen szó akár a légzéstől, mert hogyha ugye elkezdi valaki bizonyos légzés számmal, akkor a terhelés hatására, ahogyan kezd ugye savasodni, mi egymás, így elkezd egyre nagyobb oxigén igénye lenni, ezért van az, hogy az ember nekiáll ugye zihálni, sűrűbben veszi a levegőt. Tehát ugye a víz viszont megad egy minimum ritmust, ami alá nem tudsz bemenni. És ezért van az, hogy gyakorlatilag már medencében is ezt észre lehet venni, hogy már 800-on, de leginkább 1500-on, ugye teljesen más a tempószám, persze. amit láthat az ember, illetve az, hogy a légzés is. Tehát ott már nincs meg az a jellegű ritkább levegővétel, mint pláne egy 50-en, ami gyakorlatilag egy levegővel végig durantanak. Itt viszont ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ezeket hogyan tudja belőni. És mi az a sebesség? Mert hogyha elkezd zuhanni a teljesítmény, akkor onnétól kezdve sokkal nehezebb kalkulálni, és mindennel.
Tehát itt tulajdonképpen, jól értem, valami olyan optimumot kell megtalálni, amit szinte úgy lehet csinálni, mintha nem is csinálnál semmit, ugye? Tehát, hogy a szervezetnek ne tűnjön az fel, hogy te már órák óta csinálsz valamit, amiben azért pusztítod az energiáidat, stb. Nyilván ezért kell újra tölteni, ezért így kell van. Az embernek, ugye, nem tudom, ennyit lehet enni, de főleg inni, tehát a minimumokat vissza kell juttatni, ugye, tápanyagban, de ugyanakkor az a baj, az úszás azért, az, ugye, nekünk a víz azért az nem közegünk, tehát alapvetően az embernek, kivéve te, neked igen, meg világnak, meg még néhány tényleg zseninek, tehát, hogy azért, amit te is mondasz, ugye, ott van egy minimum tevékenység szám, mert ha azt nem csinál, elsüllyedsz. Tehát azt muszáj.
Így van.
De ugyanakkor pedig haladni is kell, mert az sem mindegy, hogy hány órán át vagy ebben a közegben. Tehát én azt próbálom most a szavaidból kivenni, aztán majd persze folytatjuk, mert nagyon hamar elment ez az első fél óra, hogy tulajdonképpen azt a ritmus kell megtalálni, amit az ember úgy tud elviselni, hogy a testének szinte föl se tűnik, hogy már órák óta úszik, halad is, de ugyanakkor nem süllyed el.
Így van, tehát itt az a nehéz ebben az egészben, hogy az legyen a ritmus, amit utána ténylegesen végig tud vinni. Tehát nálam egyébként, és ugye az a baj, hogy pont a távolság és a mennyiség miatt nagyon-nagyon nehéz például ezeket edzéseken lemakettezni.
Igen, igen.
És nálam ennyiből volt az, hogy előbbre lett hozva a felkészülési menet, mert ugye most is az van, hogy a jövő augusztus úszáson most majd jövő hónap elején kezdem meg a felkészülést.
Érted ezt? Már elkezdtem. Most jött haza, érted, most úsztál, az ontáriatamat meg még ki tudja mi mindent, de már elkezdi a következő nyáron
felkészülni. Az Ontario Tourra tavaly áprilisban kezdtem meg, tehát így ki lett tolva pont azért, mert az ember koránál fogva ugye sokkal több regenerálódásra is van szükség, hogy mindent figyelembe véve, hogy a lehető legjobban fel tudjam készíteni a szervezetemet, és nekem ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt, hogy amit az első órában például teljesítettem átlagsebességet, azt az utolsó a 15-től 16. óráig is megcsináltam.
Szihetetlen.
És ugye sokan azt gondolják, hogy ezek egy ilyen kényelmesebb, ilyen
nyugdíjas úszás?
Hát ilyen tehát én 4500-as kilométer órákat úsztam, ami amit hát, hogyha most így a Balatonra levetítem, például igen. A Balaton átúszásra, az azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 1 óra 10 perces Balaton átúszást jelent a 15-16. Órában. Tehát, tehát ilyen szempontból a sebesség az ugyanúgy megvan.
Az
tehát
nagy.
Minél lassabb valaki, annál inkább ugye kitolódik a szükséges idő, ami a célbaéréshez kell, viszont minden egyes plusz idő ugyanúgy egy kockázatot is hoz magával, hogy az emberrel bármi történhet. Bilágos, tehát már 16 óránál is bőven,
nem,
vagy 8
lehet
óránál
azért annyira
is.
Lelassulni, mert nem. Minden egyéb dolog ezzel együtt, mint kockázat,
van,
a tényező értelemszerű.
A kitettség az egyre inkább csak nő a természet
és ugye
irányában.
Van még egy dolog, amiről itt most nem tudunk beszélni, csak majd a híreket követően, de az egészen biztos és nagyon érdekes, ugye, hogy itt nem csak arról van szó, hogy megtalálni ezt a standard utazós sebességet, amit az előbbi leírt, itt azért nem olyan van, hogy egy steril környezetbe kell ezt csinálni, hanem könyörgöm, itt fúj a szél, itt jöhet mindenféle fajta áramlat, tehát, hogy itt arról van szó, hullámzás, és a többi, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember egyszer ezt megtalálta, aztán azt 16 órán keresztül tudja csinálni, hanem közben a természethez alkalmazkodni kell, hiszen ugye ezért van szabad.
Hát ugye nekem is, amikor lementünk a kikötőbe, eredetileg 6 órára volt tervezve a start, majd azt át akarták rakni éjszakára, így hajnali 2 startra, mert hogy az este folyamán, vagy az éjszaka folyamán olyan erős szélirányváltás lesz, és szélsebességváltás, amire azt mondják, hogy az embereknek a nagy része az ott adja fel az úszást. Uh-huh. És hogy ez rengeteg kockázatot jelent. Na most én viszont úgy voltam vele, hogy tudtam nagyon jól, hogy azok a környezeti viszonyok még mindig olyanok, amiket én még tudok úgy kezelni, hogy pozitív irányba tudok előre haladni. Viszont sokkal több volt a bizonytalanság, ami utána van, és úgy voltam vele, sokkal jobb, hogyha már előbbre vagyok, és esetleg túl vagyok a nehezén, mint az, hogy még várok, és akkor esetleg még többet kell majd küzdenem majd a rosszabb körülmények között. Úgyhogy én ragaszkodtam ahhoz, hogy elkezdjük, és kvázi ez egy jó döntésnek bizonyult egyébként. És ugye az, hogy éjszaka gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon rossz, hogy elveszíted a tájékozódási képességet, és sötétben vagy. Az... És ugye maga a vízben sem látsz. Na most az, hogy ott vagy egy ilyen nagy felületen, a tengeren, sőt, hát ugye most elnézés, hogy ezt mondom, mert egyébként az Ontario gyakorlatilag egy tenger, csak nem sós.
Igen.
Tehát olyan méretei vannak, hogy ott már az a jellegű fényszennyezettség, ami normál esetben...
Jön a partról, így, vagy innen onnan?
Itt nincs ilyen. Itt a sötétség. És,
hát ez a másik. Tehát én nem tudom, aki már próbált, én már voltam este tengerparton fürödni, talán egy olyan másfél méterig mertem bemerészkedni, de úgy, hogy jött a fény a partról, és úgy is nagyon anyát éreztem magamat. Ez döbbenet. Tehát ezt a félelmet én nem tudom, hogy lehet elcsöntetni.
És ugye az, amikor az ember nem tudja kezelni a hullámokat, meg a szelet, mert minden irányból jön. Tehát, hogy nem tudsz felkészülni ezekre a dolgokra. Nincsenek meg azok a vizuális támpontok, ami valamennyire tudjon majd segíteni ebbe a dologba. Úgyhogy mindenképp ez az éjszakai rész egy viszonylag küzdelmes volt.
Na, hát figyelj, egyszerűen csak elvágni tudjuk ezt, de folytatjuk természetesen Mányoki Attilával, és a kérdésünk a hallgatókhoz 0-30-55-55-605, hogy nektek mi volt az a cselekvés, amit a leghosszabb ideig tudtatok csinálni, alvás nem ér, azt nem számít ide, amit mondjuk 16 óra 8 percig próbáltatok már, vagy képesek lennétek rá. Természetesen nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy bírja ezt. Szóval egészen hihetetlen, rövidesen folytatjuk Mányoki Attilával.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Európa csúcsa megvéte címét Milák Kristóf, megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció. Napos melegítő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Két magyar aranyérem is született tegnap este a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf Európa csúccsal győzött a 100 méter pillangó döntőjében, ahol Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 század másodperces idővel teljesítette a távot. Majd Kós Huberttel, Szabó Szebásztiánnal és Németh Nándorral együtt országos rekorddal nyert aranyérmet, a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként is. Szintén tegnap este Pádár Nikolett hatodik lett 200 gyorson, míg Kós Hubert az 50 méteres hátúszás középdöntőjében a 14. helyen végzett összesítésben. Így nem jutott fináléba, csak úgy, mint délelőtt Jakül Vivien 1500 méteres gyorsúszásban. A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon pedig Takács Boglárka a 8. helyen végzett a 200 méteres síkfutás döntőjében, ahol 55 év után volt ismét magyar versenyző. Ugyancsak tegnap a rúdugró Kleckner Hanga 7. lett, míg női 3000 méteres gátfutásban Urbán Zita 15.-ként zárt. Bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásába a Ferencváros, miután Lengyelországban 1-1-es döntetlent ért el, és így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Górnik Zabrze együttesét. Ezzel az is eldőlt, hogy az FTC sorozatban a 8. idényben is főtáblás lesz valamelyik nemzetközi kupában. A magyar bajnok Győr viszont búcsúzott a Konferencia Liga küzdelmeitől, miután 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Lett Rigával, és 2-1-re elveszítette a párharcot.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál. Megkezdhessék az irányított süllyesztéseket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Összesen 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok 6 milliárd 165 millió forintba kerülnek majd. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint támogatást jelent 150 ezer károsultnak. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter, hogy a lengyelországi Zabrzében tegnap fradi szurkolókra támadtak az esti labdarúgó mérkőzés előtt. Az incidensben egy magyar drukker eltörte a lábát. A tárcavezető közölte, hogy telefonon egyeztetett Magyarország krakói főkonzuljával. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megbújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt helyezhessenek a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 13-53-as adományvonal társázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.
Közlekedés.
A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Helyenként megélénkül, északkeleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, 7 óra 43 perc van. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, a mikrofonnál Bene Ferenc egész reggel.
És Csisztus Zsuzsi a fedélzete.
És itt van velünk ebben a fél órában is még Mányoki Attila, világhírű nyíltvízi úszó világrekorderünk, aki egy elképesztő sorozat legnehezebb, leghosszabb állomását teljesítette még egy másik verseny előtt, ez pedig az, az Ontario tónak az átúszása volt, ugye a Stillwater 8 sorozat részeként, és hát az elmúlt percekben már hallottuk ezt az egészen elképesztő számot, ugye, ami azt jelenti, hogy 16 óra 8 percen keresztül voltál benne az Ontario tóban. Tényleg itt már az ember azt érzékeli, hogy olyan hihetetlen élettani folyamatoknak kell ellent mondani, ami a normális, hogy mondjam, emberi test működéséhez kapcsolódna, ami egyszerűen nem is tudom, hogy mire véljünk, vagy hogy legyen, mint legyen, de erre például, mert azt én értem, és már beszéltük, hogy a hidegre, meg sok külső tényezőre lehet készíteni, de erre a fajta monotonitásra, Attila, erre hogyan lehet készülni? Itt vannak-e olyanok, hogy fal, akár mentális, akár fizikai, azon hogy jutsz túl, vagy egyáltalán, plán, amikor a sötétben úszik az ember, és hogy mondod, még csak támpontjai sincsenek. Akkor mit mantrázol magadban? Tehát elképzelhetetlen, hogy az ember hogy köti le magát 16 órán keresztül.
Hát ezért is van az, hogy ezeknél az erőpróbáknál sokkal inkább dominál a mentális képesség, mint a fizikális.
Miközben a fizikális is döbbenetes.
Igen, a fizikálisra még nagyjából még azt mondom, igen, fel lehet, meg is fel kell készülni, hogy elérje az ember a célt.
Mert azért azt mondom, ez egy nem egy százalék, tehát hogy ez egy nulla egy százalék a világon.
De a mentális tényezők sokkal dominánsabbak, és nálam azért az első 5 óra az inkább ez a információgyűjtés volt a szervezetemből. És az 5. óra után voltam úgy, hogy úgy helyreálltak bennem így a puzzle-nek a kirakósai, hogy éreztem ott az 5. óra frissítésénél, mondtam is ott a csapatomnak, hogy meg lesz. Uh-huh. Tehát, hogy érzem, hogy a szervezetem olyan állapotban van, hogy teljesen mindegy, hogy most a 4-es, 6-os villamos jön szembe, tudom, hogy át fogok rajta menni, és meg fogom oldani. De egyébként én nálam ugyanúgy minden ilyen szisztematikusan van felépítve, tehát a frissítőktől kezdve az, hogy mikor mit kapok, milyen ütemben, milyen beosztás szerint, ezek mindegy ilyen rövid távú célok. Tehát én nem abba gondoltam bele, hogy jaj, most nekem Torontóig kell úsznom, és nem is látni, és hová megyek. Én mindig csak egy órás ablakokban gondolkodtam, azokat a lehető legjobban lehozni, ott abban az időablakban lévő környezeti viszonyokhoz alkalmazkodjak a lehető legjobban, és gyakorlatilag így folyamatosan mindig csak azt mondtam, hogy na, tudtam például a frissítésekből, hogy most következő órában gumicukrot kapok. Tehát, hogy ilyen
micsoda motiváció.
Ugye? Tehát ilyen nagyon-nagyon apró dolgok, de ott ugye, ebben a
kartonnal veszek neked, de ne indulj többet ilyenek, kérlek.
Vagy az, hogy azt követően, mint én például már nem ezt a hülye energiaitalt kell állandóan innom, hogy például, hanem hogy meg legyen szakítva, hogy kólát kapok. Azt követően lesz egy kis piskóta. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon óriási apró dolgok, amikben így folyamatosan ugye a mentális képességet így fenn lehet úgy tartani ezt a tüzet, hogy ami visz előre. És azzal, hogy csak így mentem folyamatosan előre, ezeket mindig berakom azt, hogy a múltban, amiket teljesítettem, ilyenkor bejönnek, hogy na például most fejeztem volna be a Cugarút, most fejeztem volna be a Katalinát, most csináltam meg az angliai csatorna átúszását. Tehát, hogy ezek ilyen extra motivációk, hogy előjönnek azok a pillanatok, amikor ott azokat teljesítettem. És ugye ezek így visznek előre.
Hát én nem tudom, én azért, tehát egy órát biztos nem úsznék egy kis gumicukorért, vagy egy
kis... Azon gondolkodom, hogy amikor egy este 8 körül elhelyezkedik az ember a nappaliba, és nézi a tévét, és eszébe jut, hogy szomjas. És a konyháig meggondolom, hogy elmenjek egy pohár vízért, vagy egy piskótáért.
Az a baj, hogy ugye itt ennél a terhelésnél elengedhetetlen, hogy kvázi ha kell, ha nem így áll. Ugye nálam egyébként ez azt jelentette, hogy itt ez alatt a 16 órás úszás alatt picivel több mint 10 liter folyadékot vettem magamhoz. Tehát és ugye ez a szervezetnek az igénye. Tehát itt nem arról van szó, hogy most így unalmabban nem tudtam mit csinálni, és izogattam. Ugye sok embernek mekkora problémát okoz, hogy ami elvileg megvan határozva körülbelül 2,5-3 liter napi folyadék, hogy az meglegyen.
Ezt egy nap alatt hozzá magához.
Na most, amikor ennek a jóval több, mint háromszorosát magadba kell vinni, és akkor ez még csak az, hogy a szervezeted ne zuhanjon össze, hanem fent tudjam tartani ezt
a
szintet.
És pont ezzel kapcsolatban azt szeretem kérdezni, hogy például az előző napot hogy telik? Tehát van az, hogy mondjuk szénhidrát kúra, és akkor háromszor annyit eszel, mint átlagban, és föltöltöd a raktárakat, vagy ez egy több hetes folyamat, hogy mert azért valamilyen szinten azért a glikogén raktárakat fel kell tölteni.
Hát ez már jóval előtte megkezdődik, de maga az úszásnál pont ez a nehéz benne, hogy nem tudjuk, hogy ténylegesen mikor fogok tudni úszni. Tehát amikor van egy fix versenynap, akkor az sokkal könnyebb lőni a dolgokat. Mint az, amikor még van egy durván egyhetes időablakod, akkor nagyon-nagyon nehéz belőni, hogy még hogyan vacsoráz, például, hogyan készítsed fel a gyomrodat.
Meg hát gondolom, üres gyomorra kell úszni.
Mindenképpen. Én úgy indulok neki, hogy ott
teljes
üresedés van. Tehát,
de az előző ilyen nap azért komoly étkezés van, vagy előző napokban.
Tehát pont ez az, hogy azt megelőzően nagyjából egy ilyen 3-4 nappal van az, hogy már elkezdjük úgy módosítani a táplálékbevitelt, a szilárdat, hogy egyenletesen folyamatosan
csökkenjen.
Sokkal könnyebb legyen már a gyomornak az emésztés, tehát amíg gyorsan szívódnak fel, és az, hogy ne legyen megterhelés. Tehát itt ezeknél a kihívásoknál szerintem óriási szerepe van a gyomornak. Tehát az, hogy onnétól kezdve, hogy egy ilyen jellegű igénybevétel elé állítom, hogy 10 liter folyadék, plusz van még a szilárd dolgok, amiket be kell vinni, mert a rágás által generált dolgok mindenképp szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő gyomorműködést fent tudjunk tartani, mert ugye a gyomorsav az ugyanúgy termelődik.
Persze, tehát rágás, kell olyan valami, amit az
fel tud dolgozni. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a gyomor olyan állapotban legyen, hogy amit beviszek, az a lehető leghatékonyabban és a leggyorsabban fel is tudjon szívódni, úgy, hogy közben a gyomor számára ez nem okoz olyan nagy terhet, mert az is energiát von el. Tehát, hogy annyi mindenre kell figyelni ilyenkor, hogy az ember a lehető legoptimálisabb szinten tudja tartani a szervezetének a működését.
Igen, ugye nem véletlen annó azért táplálkozás tudomány, ügyileg sokat tanácskoztatok, ugye megfelelő szakemberekkel is, mert hogy ez kritikus.
Igen.
Nagyon kevés az időnk, hogy gyorsan beszéljük aztán, hogy ez a 16 óra 8 perc, ez körülbelül távolságban mit jelent?
Hát nagyjából azt hiszem ilyen 52 kilométert úsztam, és itt is az volt a bökkenő, hogy a 11. óra után ugye éreztem, hogy kezd szülni a víz drasztikusan, és akkor, amikor ezt már jeleztem nagyjából, akkor 14 óránál voltunk, éreztem, hogy jön szembe a víz, és nagyon lassan megyek, és akkor volt az, hogy elkezdték bemérni az adatokat, és szembesültünk azzal, hogy felfordult ismét a tó, és jön szemből a víz, és ezen az úszáson több helyszín van megadva, ahol partot lehet érni. Tehát itt maga az, hogy a kanadai parti őrség, aki meghatározza ugyanúgy, hogy hová mehetsz. Uh-huh. És ott, amikor bekértem az adatokat, ott mondtam, hogy figyelj, az A cél terület az nem fog működni, mert annyi ismeretlen tényező van, és pláne az, hogy ilyen drasztikusan csökken a víz, nem tudtuk, hogy 5 kilométerrel előre milyen lesz a vízhőmérséklet, És ezért volt az, hogy aki követte a nyomkövetőmet, az látott, hogy 90 fokos derékszögű kanyart csináltattam. A másik célterület, ami nagyjából ugyanabban a távolságban volt, de így meg tudtam úszni, hogy nem kellett belemennem a 6 fokos vízbe, ami viszont egy olyan jellegű környezetet eredményezett volna, pont ott az időmennyiség miatt, hogy lehet, hogy egy kilométer a céltól kell feladni esetleg a küzdelmet. Így viszont csak 11 fokos volt a víz, amire partot tudtam érni.
És ez az időeredmény, ez milyen?
Ez a jelenleg a 71 éves történet alatt ez lett a ezen az útvonalon a leggyorsabb férfi úszóidő.
Bocsánatot kérek.
Tehát, hogy azért azt jelenti, hogy egy nő ennél futott, vagy úszott gyorsabban?
Igen, a nők az a
nők, Jézus Isten!
A nők azok nagyon durvák.
Tehát, azt tudom.
A nők nagyon durvák.
Köszönöm,
és,
fiúk!
És ez is egy olyan helyszín, ami ugye nagyon már szélsőség, és én lettem a 73. sikeres átúszást teljesítő. Vannak olyan perverzek, akik többször is teljesítették ezt az úszást, döntően nők, és egyébként a legtöbb, tehát a arányaiban a nők többen teljesítették sikerrel ezt az átúszást, mint férfiak.
Jó, de te vagy a leggyorsabb férfi.
Aztán Ontáriót elhagyhatjuk. Mennyit alszol, amikor beérsz a szállásra?
Nem tudsz aludni. Az a baj. Az a baj, hogy olyan mértékben dolgozik még a szervezet, hogy egyszerűen nem tudsz pihenni. Én nagyjából egy ilyen 3-4 órát aludtam.
Akkor
utána.
Sokszor alszok keveset utána, hogy valahogy
az a baj, hogy leginkább ilyenkor kezd kicsúcsosodni. Tehát, hogy olyan alvásokba bele tudok csúszni, ami normál esetben hát nem igazán fordul elő. De például az úszás után konkrétan ilyen 3 vagy 4 órát tudtam aludni. Mert még annyira még mindig dolgozik a szervezet.
Érdekes. No, hát minden esetre, ahogy ezt Attilától megszokattuk, ő nem csak teljesíti idézőjelbe ezeket a lehetetlen küldetéseket, hanem azon belül is ugye igyekszik vagy úgy alakul többnyire, hogy a világ vagy a legjobb idejével, vagy az azt arra jellemző tényleg hihetetlen csúcs teljesítményekkel, és ugye ez nem volt neked elég, ott a közelben teljesítettél ugye egy másik, még ennél is nagyobb múltú versenyt, ezt a bizonyos 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezési úszóversenyt, ugye itt ez egy világító torony, amiről ezt elnevezték. Ez miért volt fontos, Attila, hogy ez ott még, mert ugye ez nem része, ugye, vagy része?
Nem. Ez egy
már arra jártam, tudom.
Az a helyzet, hogy én 2 évvel ezelőtt voltam már ezen a helyszínen, csak akkor a nagyon kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a szervezők reggel törölték a versenyt. És hát anno ez egy ilyen hiányérzet volt bennem, mert amikor a Manhattan...
Nem nincs ilyen.
Nem sincs, Zsuzsi, nem tudom, hogy vagy veled.
Nem próbáltam. Megkerestem meg, hol a hiánya ennek, hogy nem teljesítettem a tényleg Boston Light-ot, de...
Amikor a Manhattanre készültem 2024-ben, az volt nekem a Triple Crown sorozatnak az utolsó állomása.
Manhattan félsziget körbeúszása, erről már ugye beszéltem.
Igen, az egy 50 kilométeres úszás, és akkor arra gondoltam, hogy durván egy ilyen 8-10 nappal előtte ez egy ilyen felvezetőnek tökéletes lenne az, hogy a Boston Light-ot tudnám úszni, de akkor ugye ez kuka lett sajnos. És most viszont azt néztem, hogy nagyjából egy ilyen durván 2 hetes idő különbség van a 2 úszás között, és arra gondoltam, hogy levezetőnek ez egy tök lassz dolog lenne, de leginkább a történelmi múltja miatt. Tehát én azért akartam ezen a helyszínen részt venni, mert nagyon-nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy az a jellegű tevékenység, amit én végzek, az egy nagyon új keletű dolog, és hogy legfeljebb csak néhány embernek így a hóbortja. És hát így kevesen néznek utána így bizonyos tevékenységeknek így a múltjára. És ugye ez az úszóverseny, ami hivatalosan a világ legelső úszóversenye volt. Tehát ebben az időben még nem létezett medence. Tehát abban az időben még úgy, mint ahogyan Magyarországon is, ahogyan hallottuk a Veselényitől kezdve, hogy ki milyen úszásokat végeztek, legyen szó akár Fürednél, vagy Tihanynál, igen. Tehát, hogy ezek olyan, mint hogyha egy-egy embernek lett volna így a passziója. Holott ez volt az első olyan esemény, amin rendesen ugyanazok a standardek voltak, mint egy ma megszokott sporteseménynél. Versenykiírás, nevezés, szabályzat, tehát mint ahogy most működik, és gyakorlatilag ehhez datálódik az, hogy az első hivatalos úszóverseny. És ugye csak egy évvel később a londoni olimpián 1980-ban debütált maga a medence, tehát azt megelőzően az embereknek, hogyha úszni akartak, ez egy teljesen természetes dolog volt.
Hajós Alfréd is, ugye, hát ős a medencében.
Hogy szabad vízben kell teljesíteni. És ugye itt az volt az érdekesség, hogy ez volt az első ilyen nagyobb táv, és az embereknek ez egy teljesen normális és leküzdendő dolog volt, hogy Bostonból, ahogyan ugyanúgy az a maraton futásnál is ugye bostoni volt a legelső, hogy a parttól legtávolabbi világító torony, hogy az legyen a cél. És annyi, hogy ez az amerikai kontinens, az egész amerikai kontinensnek a legelső világító tornya volt, és ez az egyetlen, ugye 1700-as évek elejéről beszélünk, ez az egyetlen olyan világító torony, ami mind a mai napig ellátja a funkcióját. Tehát ott vannak, és ugye 1907-ben, amióta rendezik ezt a versenyt, ez ugyanazon az útvonalon fut, tehát minden ugyanúgy van. Ugyanott van a cél, tehát ilyen szempontból van egy ilyen kuriózum része, és ugye azért ez óceán, tehát itt azért már hűvösebb a víz. Az emberek ezt nagyon-nagyon nehezen rakják össze, hogy itt is attól, hogy milyenek a körülmények, mennyire befolyásolják a környezetet. Ami nekem pozitívum volt, ugye elvileg itt már, mivel óceán, itt már vannak nagy fehér cápák. Igen, ez egy olyan,
ez egy pozitív,
ez egy olyan rész, viszont így, hogy egy nagyon-nagyon erős, viharos napok jellemezték a verseny előtti 4-5 napot. Ez annyiból kedvező volt, hogy kvázi az élővilág az elhúzódott innét. Tehát ilyen szempontból biztonságos volt.
Kicsit arrébb mentek, meg a cápák sem
úsztak. Biztonságos volt.
Attila, egy nagyon rövid percünk van, és tudom, hogy nem csak a múlt iránti szenvedélyed, meg tiszteleted, meg tényleg az ember feletti teljesítmény, amit minden évben leteszel az asztalra, és egyszerűen én ennek csak és kizárólag a legnagyobb szurkolója, meg rajongója vagyok, de hogy te azért figyelsz sok minden egyébre. Nem volt ez elég, ez a két táv, gyorsan a közelmúltban Zalaegerszeghez közel úsztál egy másik eseményen is jótékonysági céllal. Nagyon rövid időnk van, kérlek, hogy avasd be minket, hogy ez mi volt.
Hát gyakorlatilag ez 5 nappal azután volt, hogy a bostoni verseny lement. Ugye Boston az kedden volt, keddi napon, és vasárnap pedig már Zalaegerszegen voltam a koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítványnak a adománygyűjtő úszásán vettem részt, aminek egyrészt, amivel a nagykövete is vagyok, ezért én mindenképp szerettem volna ezen az eseményen részt venni, nem csak úgy, mint az eseménynek a fővédnöke, hanem tényleg aktívan bent lenni. És hát ilyen szempontból nekem ez egy mindenképp, ugyanúgy, mint akár most mondhatom azt, hogy a 52 kilométer után a 8 mérföld, és a végén csak a 3 kilométer, ez a tökéletes levezetőként ott volt, de mindenképp ez egy számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az energiámmal egy ilyen jellegű, hogy mondjam, társadalmi, és úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fontos dologban is kivegyem a részemet.
És ki is veszed, és hát ezzel kapcsolatban, vagy ezelőtt is megemeljük a kalapunkat, mert azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy te mindig üzensz a tevékenységeddel, sokkal messzebbre mutat mindez, mint sem egy személyes határfeszegetés, úgyhogy szerintem ez szintén nagyon fontos. Órákig tudnánk hallgatni a történeteidet, úgyhogy ezt majd valamikor folytatnunk kell, Attila, de most megint enged meg, hogy ezeknél a mérföldköveknél rújjuk le a tiszteletünket a teljesítményed előtt, tényleg egészen hihetetlen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Nagyon köszönöm. És nem csak egy csodálatos sportoló, hanem egy fantasztikus ember.
Ez így van, ez így van.
A kettő
kéz a kézben jár, és azt gondolom, hogy az egyik azért sikerülhet, mert ilyen az ember. Ez szerintem egészen biztos. Nagyon köszönjük, és további jó felkészülést kívánunk neked ezek szerint a következő állomásokra, ami majd a jövő évben jön el. Már csak három van ebből a sorozatból, és akkor megint összehoztál valami olyat, ami az emberiség ki tudja milyen mini százalékának sem sikerült még, de neked fog. Szívből gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Mányoki Attila volt itt velünk a Nemzeti Sportrádió sportreggelében, és természetesen robogunk tovább rövidesen majd Kevin Dénesre.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! Mindenkinek jó reggelt kívánunk, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel augusztus 14-én 8 óra 7 perc van, és a reggelt itt együtt töltjük Bene Ferivel.
És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
És most búcsúztunk el az imént Mányoki Attilától, aki hát egészen elképesztő irányba vitt és utazott velünk, vagy mi utazhattunk vele ugye a Nagy Tavak vidékére, és hát hallhattuk, hogy megint egy újabb egészen elképesztő állomást teljesített, 16 óra 8 percen keresztül úszott az Ontario tóban, és ez nagyjából 3 kilométernek felelt meg hihetetlen időjárási viszonyok között. Szóval én a magam részéről tényleg nem győzöm összeszedni így az államat a földről, hogy van ilyen, és hát végül is tényleg kiemelkedő sporteseményeket ünnepelhettünk tegnap is itt, akár az úszás terén, akár sok más sportágban, akár az atlétáink jó voltából, és hát persze vannak favorit sportágaink, elsősorban csapatsportok terén, mint a vízilabda, úgyhogy ebben az irányban úszunk tovább, méghozzá állandó pénteki szakértőnkkel, a mesterrel, Kemény Dénessel. Szervusz, Dénes, jó reggelt kívánunk, szia!
Szervusztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, csak egy kicsit még itt ringatozva ebben a dologban, mert azért te is vízből érkező ember vagy, vízes ember vagy, de mit szólsz ehhez? Tehát, hogy amikor jártatok tényleg a világ tetején többször is, és tudod, hogy mi kell ahhoz, ismered nyilván azt a fajta lelkületet, mit szólsz ehhez, amikor mit Attiláról lehet tudni, és tudom, mert már találkoztatok évsportolója gálán korábban, hogy valaki így fel tudja készíteni a szervezetét, hogy 16 óra 8 percen keresztül nem, hogy egyformán mondjuk sétál, vagy ül, vagy bármit, hanem úszik mindenféle fajta embertelen időjárási körülmény között. Ez, hogy nem is tudom, hogy alkalmas erre az ember.
Nekem ebből a legdurvább az egyébként a körülmények, mert igen. Akár egy úszó, akár leginkább egy nyílt vízi úszó, ami azért meg sem úszod egy körülmények, de ehhez hasonlóan tudnám mondani a pólósokat, akiknek másfajta vízbiztonságuk van a vízben, mint az úszóknak. Egy kicsit úgy lehetne jobban ezt elképzelni, hogy egész másképp mozog a jégen, és bármi mást is tud tenni, azon kívül, hogy korcsolyázik egy hokis, szemben mondjuk egy gyors korcsolyással. Ugye a gyors korcsolyázónál azt látjuk, hogy egy irányba megy nagyon gyorsan, ez borzasztó koordinált mozgással. A hokis meg miközben ugyanezt megcsinálja, közben ütiveri a másikat, ott van egy ilyen zavaró kis fekete korong, amit még szintén valamit kéne vele kezdeni, meg a söprű a kezébe, meg mit tudom én, tehát én azt gondolom, hogy engem nem a 16 óra riaszt meg, mert elkezdünk beszélgetni edzés végén a vízben, és nem vesszük észre, hogy egyébként mély a víz. Úgy beszélgetünk, mint hogyha ülnénk a kávézóba. Nekünk az a természetes, most nem azt mondom, hogy 16 órán keresztül beszélgetünk, de egy negyed órát eldumálgat egy játékos meg egy edző, illetve a játékos az nem fogja a parton a medence szélét, hanem egy méterrel beljebb van, és beszélget, és észre se veszi, hogy egyébként fenntartja magát.
Kapos. Igen.
A kapus ugye az egész meccsen ezt csinálja, és ez természetes. Nem ez fogott engem meg, hanem az a 8-9-11 fog, nem tudom.
Igen,
Igen, szóval hallgattalak benneteket. A Loch Nessi tó, meg egyáltalán nekem van egy emlékképem, milyen 12-13 évesek lehettünk, és volt egy felvidéki ilyen 10 napos, 3 nap városonként ilyen edzőtáborunk. Pozsonytól kezdve aztán Poporád, itt a végül Kassán lett vége, és ezen belül a Csorba-tó partján töltöttünk 2 napot, és a fantáziadús edzőnk azt mondta, hogy ússzátok át a tavat. És ezzel nem volt olyan rettentes probléma, nem olyan nagy, lenne most felnőtt fejjel nézve, a gyerekként azért nagynak láttuk, de amikor beugrottunk, és 14 fokos volt a víz, egy pillanatra összerántja az izomzatodat, és az izomzatodnak része a mellkasi izmok is, ami ugye egy elég fontos segítség ahhoz, hogy levegőt vegyél. Ezek a rövid bordaközi izmok, hát nem azt mondom, hogy begörcsölnek, de nagyon-nagyon összezsugorodnak. Úgy pillanatra úgy érzi az ember, hogy na most akkor nem is kap levegőt. De hát miután ez volt a feladat, meg a másik úszott, aki mellettem volt, hát én nekem is úsznom kellett, ez ugye a csűrészelem a csapatsportágakban. Úgyhogy végül is átúsztuk, ez én nekem sokkal durvább emlék, mint azt elképzelni, hogy 16 órán keresztül valaki a vízben tesz-vesz.
Döbbenet. Tényleg döbbenetes. No, hát minden esetre valóban azt tudjuk jól, hogy kimagasló akaraterő, meg azon felül és azon túlmutató szervezési képesség is, hogy sok minden más ugye kell ezekhez a rekordokhoz, de most akkor egy kicsit evezzünk vissza, vagy inkább tempózzunk vissza a vízben a te sportágathoz. Egyfelől érdemes ugye azt átbeszélni, hogy ugye sorozatban 3 finálé, vagy világversenyen döntőt játszó magyar férfi vízilabda válogatott, ugye a World Aquatics világranglistájának az élére került a Sydney világkupa döntőt követően, és ugye Varga Zsolt szövetség kapitány is azt nyilatkozta, hogy ez adhat önbizalmat, egyfajta stabilitást, de nyilván még több kell. Hova kell ezt elhelyezni valóban ezt a teljesítményt itt a Los Angeles felé vezető úton? Dénes?
Beszéltem többször is a héten a Zsolttal, ez nem került szóba, én szerintem ezek a világranglisták, különösen csapatsportágak esetében nem olyan rettenetesen hatnak a sportolókra, a futballistákra, a vízilabdásokra, amikor ezeket nyilvánosságra hozzák. Ezt most szerintem nem is kell mondjam, hogy azonnal elcserélte volna egy világranglista 6. helyre, hogyha 1-2 elvesztett döntő helyet mondjuk aranyérem van.
Biztos vagyok benne.
A játékos állomány, akár a csapat.
Tehát igen.
Ez egy ilyen kiszámolt, mit tudom én, egymáshoz összehasonlítható eredményekből jövő végeredmény. Úgyhogy azt gondolom, hogy inkább az ember egyszer, mit tudom én, negyedik és a következő meg aranyérmes, mint kétszer ezüstérmes.
Egyébként a sikerészség fenntartásában ezek az ezüstérmek azért, hát nem azt mondom, hogy jót tesznek, mert ahogy te is mondod, nyilván mindenki elcserélte volna az egyiket, másikat aranyra, de valóban marad egyfajta éjség.
Hát az biztos, hogy nem tesz meg elégedetté. Tehát ez ugyanolyan, hogy ugye a dobogon 2 boldog csapat van, az arany meg a bronzérmes.
Igen.
Az ezüstérmesnek lóg az orra, mert nemrég kapott ki.
Így van.
De meg kell, hogy mondjam csöndbe, hogy a bronzérmesnek csak napig tart. Mert másnap már az elődöntővel kezd foglalkozni.
Persze.
Ami miatt nem játszott. De összességében ez tény, hogy a bronzot valahogy az ember úgy kedvesebben elraktározza, mint az ezüstöt, mert az ezüst azt jelenti, hogy nagyon közel volt az aranyhoz. És hozzáteszem, hogy meg is kell becsülni a döntőket, mert ugye aranyat csak akkor tudsz nyerni, hogyha bekerültél a döntőbe. És hogyha ezeket az ember hajlamos, mit tudom én kipipálni, hogy oké, döntőt játszottam, akkor nehogy egy kicsit hozzászoktassa magát, hogy az már egy jó eredmény, hogy döntőt játszom. Igenis, óriási különbség van az arany, illetőleg és szerintem minimális a különbség, az arany meg a másik 2 színű érem között meg hatalmas, és ezt mindenki tudja, akinek volt ilyen is, meg olyan is.
Így igaz, és hát ugye itt most végül is azért kétszer felállt mínuszból, ugye a döntőről beszélünk, a férfi válogatott, aztán végül is a görögök nyerték meg ugye a világkupa döntőt, úgyhogy ennek nyilván viszi tovább a tapasztalatait majd a férfi válogatott, és azért megint csak azt mutatja, hogy ez a csapat tulajdonképpen a világversenyeken döntőig eljutni képes. Most van még valami, ami hiányzik, de azért ebben a ciklusban ez megoldható.
Igen, de igen, óriási dolog eljutni, hogy mondod, döntőig, és ki kell tényleg ebből meg kell próbálni kiszedni a legtöbbet. Azért ezen az eseményen azért egyik csapat se volt komplett. Uh-huh. Talán pont a görögök relatív, azt hiszem, hogy igen. Uh-huh. Nálunk is volt 2-3 olyan játékos, aki simán ott lehet a világbajnokságon, az MVM Domban, vagy később Los Angelesben. Tehát az olaszoknál is voltak hiányzók, a spanyoloknál kifejezetten fontos játékosok. Tehát ezt némiképpen egy ilyen nyár, már hogy nekünk nyár, ugye tél, Ausztrália, kirándulás, kikapcsolódás, közös időtöltés, beérteket, edzőmecseket, barátságos meccseket, meg magát a világkupát, ami 3 napig tartott, tehát azért ez is egy ilyen, ez egy ilyen nem tipikus vízilabda világverseny volt, helyén kell kezelni, mindenképpen jobb persze ugyanezeket a mondatokat elmondani egy ezüstérem után, mint hogyha mondjuk 7. lett volna a csapat, mert volt olyan csapat is, aki 7. lett el. Annak kerülni, hogy mit tudom én, a nagyon-nagyon fölkészült és kihegyezett hazai, vagy például az utolsó percben egy fantasztikus zalánki góllal meg tudtuk verni.
Így van. Ugye a női válogatottnak ez a Sydney világkupa nem sikerült most olyan jól. Kína legyőzésével végül is a 7. helyen végeztek a felnőtt lányaink, de beszéljünk inkább akkor arról, hogy viszont az U20-as csapatunk milyen nagyszerű eredményt ért el. Ugye Európa-bajnoki aranyérmet szereztek a miénk, és ami szerintem érdekes, és pont ezt beszéltük Ferivel, hogy a mai beszélgetésben szeretnénk tőled megtudni, hogy itt ebben a sportban az U20-as siker mennyire alapozhat meg egy egészséges átmenetet majd a felnőtt válogatott felé. Tehát, hogy ebben milyen potenciál rejlik?
Tekintettel arra, hogy lányokról beszélünk, szerintem majdnem olyan, mint a felnőtt. Aha. Hát, mert itt ebben az U20-as válogatottban, ebben a magyar csapatban 4 vagy 5 olyan játékos volt, aki Sydneyből érkezik, tehát a felnőtt válogatott. Aha. Uh-huh. Olyan volt köztük az U20-as, tehát utánpótlás hallgatók, már 3 éve játszik a felnőtt válogatottban. Ugye lányok sokkal fogva, ez maximálisan ilyen, hát felnőtt, még azt sem mondanám, hogy B-válogatott, hanem felnőtt A-kötője B-válogatottnak lehet tekinteni egy lányoknál egy U20-as. Fiúknál nem így van, mert a férfiasodás az picivel később fejeződik be, és egy U20-as fiú csapatból, vagy férfi csapatból felnőtt be, nagy dolog, hogyha 2-3 év alatt mondjuk 3-4 játékos le tud kerülni. Sokszor hiába érmes egy U20-as férfi csapat, lehet, hogy egy sem fog bekerülni a felnőttbe, mert ott van egy olyan kerítés, hogy így mondjam, hogy azt a...
Hello? Elbeszédettünk valahol, éppen nem hallunk. Valahogy egy kicsit a vétellel van egy kis probléma, lehet, hogy valamára mozdulnod kell, ha hallasz minket. Úgy látom, hogy lehet, hogy megszakadtunk. Jó, ekközben majd megpróbáljuk azért Kemény Dénest újra hívni, legalább remélem, hogy sikerül, vagy elérjük. Mert ugye pontosan arról beszélgettünk, és ez egy érdekes dolog, mert szerintem, és biztos Feri, te is meg tudod erősíteni, hogy azért sportága válogatja, hogy az átmenet, ugye egy ilyen U20-as generációból adott esetben a felnőtté válásban az vajon hogyan alakul, de ha minden igaz, akkor itt van velünk Dénes a vonalban, és hall minket. Igen, valamiért egy pillanatra elveszítettük itt a kapcsolatot.
Se hallottalak benneteket.
No, szóval azt kezded el mondani, és ugye ott szakadt meg legalábbis a mi olvashatunkban ugye a mondat, hogy végül is a női csapatnál mekkora jelentősége van, mert hogy ugye hányan voltak a felnőtt csapatból, akik Sydneyből jöttek, és hogy ez majdhogy nem összekötődik a női válogatottaknál ez a két generáció.
Úgy fogalmaznék, hogy nagyon biztató, tehát egy új aranyérem, a lányoknál, az nagyon-nagyon közeli hatással lehet a felnőtt csapat szereplésére. Egyébként a felnőtt csapat azért az elmúlt években rendszeresen szintén döntőt játszott EB-n, VB-n, tehát nagyon jól szerepel, de hát ott is ugye az aranyérem az, ami hiányzik. Akkor nézegettem, így visszamenőleg 2005 óta egyetlen egy női aranyérem van a 2006-os belgrádi Európa-bajnokságról, tehát a lányok jók, rendszeresen játszanak döntőt, valami ott eddig úgy látszik hiányzott, de hát van még 2 év arra, hogy ez rendbe jöjjön.
Ugye szeptember 9-én kezdődik a férfi vízilabda OB1-es bajnokság, és én felfigyeltem arra, hogy az alapszakaszban nem lesz döntetlen, hanem döntetlen esetén 5 méteres párbaj fog dönteni, és a győztes 2 pontot kap, a vesztes 1-et. Ezt labdarúgásban a 88-89-es labdarúgó NB1-es bajnokságban kipróbálták már, és csak mindössze 1 évig tartott, és akkor sem igazán értettem az okát, hogy ennek gyakorlatilag szakmai oka van, hogy mentálisan mondjuk, ha nemzetközi kupában vagy válogatott szinten van továbbjutást eldöntő 5 méteres párbaj, akkor megedzettek legyenek jobban a játékosok, vagy kizárólag látványossági oka van, vagy van szakmai háttér van mögötte.
A pólóban ez 2 lépcsőben lett bevezetve, hogy így mondjam. Először a kiki meccseken volt vagy 2-3 perc hosszabbítás, majd büntetőlés, és később a tévé miatt, hogy ugye számíthatóbb legyen az időközés hosszának, rögtön a lefújás pillanatában a kiki meccseken jött a büntetődobás. Na most ennél fogva először Magyarországon az utánpótlásban, aztán a felnőtt bajnokságban is bevezett a vízilabdaszövetség, hogy a gyerekek agyát egy kicsit, vagy a felnőtt játékosok agyát erre tréningezve minél többször legyen, ha döntetlen, úgymond edzés, amit az előbb mondtál, lövésre, aminek van egy olyan pszichés oldala, mindannyian tudjuk, ami azért egészen más, mint a mérkőzés folyamán egy darab büntető. Úgyhogy ez volt az első lépés. A második, hogy most már nemzetközileg sincsen döntetlen. Tehát, hogyha egy nemzetközi eseményen döntetlen a mérkőzés vége, akkor nem 1-1 pontot kapnak, amit az előbb mondtál, a 3 az 2-2, vagy 1-1, azt szerint, hogy ki nyeri meg. Így aztán teljesen természetes lett, hogy a magyar bajnokság azonnal bevezetésre került. Egy kicsit kezd devalválódni, tehát már olyan sok ilyen büntető párbajt néz az ember, hogy már nem emeli meg a pulzusát. Régebben azért volt ennek egy ilyen izgalmas, hirtelen halál jellege.
Abszolút.
Én most már azt kell mondjam, hogy nekem egy kicsit uncsi, de az tény, hogy nem ugyanaz. Ugye korábban volt 2 pont a győzelemére, egyszerűen most 3-2-1, és mégiscsak sorba van rakva az elért eredmény. Győztél, 5-össel győztél, hát a vízilabdában 5-ös, büntetővel győztél, büntetővel veszettél, vagy simán hülyére vertek. Tehát ugye a 3-2-1-0 pont, és végül is reális. Mondom, ezért van nálunk is, mert ez a nemzetközi szabály már.
Érdekes, és hát tényleg kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez hozzá bármi nemű frissülést itt a játékban, vagy egyéb izgalmat, nem tudom, hogy ezt várhatjuk-e tőle, hát minden esetre meglátjuk.
Hadd mondjak erre még valamit. Én tegnap mindkét mérkőzésnél, ugye az FTC, meg a Győrcsén is, nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy lehet, hogy büntető lesz.
Igen.
Megmondom őszintén, sajnáltam, hogy legalább az egyik nem volt.
Igen, annak örültünk
volna.
Mondjuk a másodiknál, így van. Való igaz, így van. Ugye a Magyar Kupa is előttünk van, az is nagyjából 2 hét alatt lemegy. Mi az értéken állatok a Magyar Kupa győzelemnek a vízilabdában szemben a bajnoki címmel?
Most, hogy a kalendárium ugye hozza, hogy ez az indító, ennél fogva van azért egy ilyen berogatott, vagy nem.
Aha.
Hát az FTC megnyeri, akkor nem történt semmi. Ha nem az FTC nyeri, aha, akkor elkezd mindenki azon gondolkodni, esetleg még a bajnokságot sem az FTC fogja nyerni.
Aha.
De hát megint lényegesen erősebb csapat az FTC a mezőnynél. Van 2-3 ugye feltörekve, ugye a Honvéd az kupában is, meg a bajnokságban is döntőt játszott. Vannak további csapatok is, úgyhogy azt gondolom, hogy jó bajnokság lesz. Fontos a kupa, mert ez az első olyan esemény, ahol a végén van egy eredményhirdetés és győztes hirdet. Milyen fogja venni? Valószínűleg a válogatott program miatt, ahol a legjobb csapatok alakul a válogatott, ennél fel a legjobb csapatok egy randdal később, egy fordulóval később kapcsolódnak be, úgy tudom, a mérkőzésekbe. Tehát magyarul meglegyen az idő arra, akár a jövő évi nyári válogatott programok miatt is, hogy a játékosok teljesen regenerálódjanak, és picivel később kezdenek el edzeni a legjobb csapatok, legjobb játékosai, ezért ezek a csapatok később kapcsolódnak be.
Na, hát kíváncsian várjuk az új szezont, ugye most azért ezzel a Sydney világkupával tulajdonképpen a válogatott szemszögéből nagyjából véget ért az évad, és most kezdődik egy új, ami mindig azért új izgalmakat hoz, úgyhogy lesz még bőségesen miről beszélnünk majd veled, Dénes. Köszönjük szépen, hogy elmondtad a véleményedet, és köszönjük, természetesen mester. Péntekenként mindig számítunk erre.
Okay.
Köszönjük.
Minden jót, szép
hétvégét.
És természetesen folytatódik a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggel, majd beszélünk még Bánki Dodival is.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újra tervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Európa csúcsa megvédte címét Milán Kristóf. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Napos, meleg idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Két magyar aranyérem is született tegnap este a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Milán Kristóf Európa csúccsal győzött a 100 méter pillangó döntőjében, ahol Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 század másodperces idővel teljesítette a távot. Majd Kós Huberttel, Szabó Sebastiannal és Németh Nándorral együtt országos rekorddal nyert aranyérmet a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként is. Szintén tegnap este Pádár Nikolett hatodik lett 200 gyorson, míg Kós Hubert az 50 méteres hátúszás középdöntőjében a 14. helyen végzett összesítésben. Így nem jutott fináléba, csak úgy, mint délelőtt Jakül Vivien 1500 méteres gyorsúszásban. A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon pedig Takács Boglárka a 8. helyen végzett a 200 méteres síkfutás döntőjében, ahol 55 év után volt ismét magyar versenyző. Ugyancsak tegnap a rúdugró Kleckner Hanga a 7. lett, míg női 3000 méteres gátfutásban Urbán Zita 15.-ként zárt. Bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásába a Ferencváros, miután Lengyelországban 1-1-es döntetlent ért el, és így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Górnyék Zebrze együttesét. Ezzel az is eldőlt, hogy az FTC sorozatban a 8. idényben is főtáblás lesz valamelyik nemzetközi kupában. A magyar bajnok Győr viszont búcsúzott a Konferencia Liga küzdelmeitől, miután 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Lett Rigával, és 2-1-re elveszítette a párharcot.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, már építik a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok 2020 óta majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze, és szállítottak el az erdőkből. Egységes fővárosi favédelmi szabályozás sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fakivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Ismét megsértette Lettország légterét egy drón, a pilóta nélküli eszközt lelőtték. Az incidenshez az országon állomásozó NATO vadászgépeket riasztották. Júniusban már történt egy hasonló eset, és a többi Oroszországgal határos balti államban is megszaporodtak az ilyen jellegű behatolások. Kigyulladt egy turistahajó a török rivierán, Fétié városánál. A lenguló hajóról mentőmellényben 115 utas, köztük több gyerek is a tengerbe ugrott. Mindenkit biztonságba helyeztek, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Úgy tudni, a tűz a hajó konyhájában keletkezett, onnan terjedt tovább. A kiégett kiránduló hajót az oltás után a partra vontatták. Özönvízszerű eső sújtja Tokió keleti részét, a heves viharoknak már 4 halálos áldozata van. A hatalmas mennyiségű eső miatt akadozik a közúti és a vasúti közlekedés, és több ezer utas rekedt a Narita nemzetközi repülőtéren.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után baleset történt. A 24-es kilométernél sávzárásra kell készülni. A torlódás már 2-3 kilométeres. aztán az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inárcstól Újhartyánig, a 38-as kilométertől a 40-esig belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt 2 kilométeres, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! 8 óra 40 perc van ez itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggel augusztus 14-én pénteken, a mikrofon mögött egész reggel Bene Ferenc.
És Csisztu Zsuzsi, jó reggelt
mindenkinek! Jó reggelt mindenkinek, és hát egészen elképesztő teljesítmények voltak itt már a porondon a mai kora reggeltől kezdve, ugye ünnepeltük is, van is mit ünnepelnünk, ugye férfi úszóink remek szereplésén Franciaországban, Saint-Denisben, ugye ahol nem csak a 400-as férfi váltó lett fantasztikus benyúlással a végén Milák Kristófnak és a négyesnek köszönhetően aranyérmes, hanem előtte ugye Milák is, egyébként most néztem, hogy 3000-del maradt el a világcsúcsjavítástól 100 pillangón, tehát Európa csúcsot javított, érted? De ez többenet! Na, szóval, hogy fantasztikus teljesítmények születtek a tegnapi napon is, és ugye itt volt már Mányoki Attila, aki pedig egy egészen más szférába vitt el minket, ugye a nyílt víz ura, nyugodtan mondhatom, globális értelemben is, de most visszatérünk akkor azért a hétköznapok és a kupa szereplések világában, erről már beszéltünk, hogy a mai reggel folyamán egy kicsit ki fogjuk elemezni, és kivel mással lehetne ezt jobban megtennünk, mint Bánki Dodi, valaki itt van velünk a vonalban. Szia Dodi, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, Dodi!
Hát mondhatnám, hogy csak egy legény, csak egy csapat maradt talpon a vidéken, és hát nem vagyunk meglepve, hogy ez a Ferencváros, és egyben gratulálunk is ehhez. Jobban örülnénk, hogyha már eljuthatnánk egyszer majd ugye az ősz vonatkozásában oda, hogy legalább még egy másik csapat is ott van a nemzetközi kupaporondon, a Ferencváros most már biztos ott van. És Feri azért mondott nekem itt adáson kívül véleményt a tegnapi mérkőzésről, de én azt hiszem, hogy Borbély Balázs szavaiból is egyértelműen az derült ki, hogy vannak olyan találkozók, ahol elsősorban az eredmény is nem feltétlenül mutatott játék számít. Te is így érzed, Dodi? Ugye most túljutott végül is a lengyel ellenfelén a Ferencváros.
Abszolút mértékben, és ahogy úszóink a vízben, én meg a boldogságban úszom, mert a legnagyobb dolognak tartom, hogy rossz játékkal tud sikert elérni, márpedig tegnap a Fradi nem játszott jól, ennyire szólva sem, sőt, kifejezetten gyenge produkció volt, viszont szíve volt. Tehát hatalmas, ez a küzdeni, mindig feladni soha jel, szóval ez abszolút ült, és van egy jó edzője a csapatnak. Tehát Borbély Balázs nagyon-nagyon jól nyúlt bele a meccsbe. A második félidőben már kevésbé volt domináns és attraktív a Gurnyik Zsábzse, és Nabike itt a Nagy Ádám becsere, sőt, Otovdát is ide sorolom, mind a három csere ült, és nagyon fontos volt. Még akkor is a szerencsés góllal egyenlített a Fradi, de a szív diadala volt ez a továbbjutás. Ilyen a futball. Ha így estünk volna ki, akkor most átkoznánk a sorsot, így viszont boldogok lehetünk. Ami viszont szomorú, hogy tényleg megint csak a Fradi áll a nemzetközi porondon, ez nagyon rossz bizonyítani a magyar klubfutballnak.
Dodi, én úgy fogalmaztam, hogy a Ferencváros, és azt vállalom, hogy a két mérkőzés alapján talán most játszott leggyengébben az elmúlt évek kupasorozatát figyelembe véve, viszont olyan nemzetközi rutinnal rendelkezik már a csapat, és olyan csapategységgel, mindazon erények mellett, amiket említettél, hogy ez a fajta nemzetközi rutin már odaemelte a Fradit, hogy gyakorlatilag rossz játékkal is egy ilyen csapat ellen tovább tud jutni.
Nem tudok, és nem is akarok vitatkozni veled, de ez egyértelműen így volt tegnap. Nem volt jól látni, hogy a párharcokat elvesztett a Fradi. Nagyon nagy százalékban pontatlan átadások voltak, nem volt összjáték, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Ez egy jellegtelen, középszerű csapat, de sajnos a Fradi sem játszott színesen, tehát elég jellegtelen volt a tegnapi játék. És azért izgultam, és azért voltam rendkívül ideges, mert ez egy megoldható feladat. Az AS Monaco ellen az már nehezebb történet lett volna, sőt. Tehát itt mindent vagy semmi, dupla vagy semmi volt tegnap a tét, és meg kellett ugrani, és sikerült. Nagyon-nagyon fontos volt ez, és nem csak a Fradi számára, hanem a magyar futball számára is, és ezt be kell látnia mindenkinek. Tehát itt most nem arról van szó, hogy szeretni kell a Fradit, vagy nem, hanem ez kellett a magyar futballnak, hogy ott legyen a nemzetközi kupaporondon, és sikerült. És ez nagyon fontos. Jó, hát nekem, mint született Fradistának, ez persze, hogy érzelmi kérdés, de egyébként tényleg jó a sportágnak.
Így van, és hál' Istennek azért ez a stabilitás adott annyit a Fradinak, hogy valójában a Gornik Zsámzsénak se voltak komoly helyzetei, tehát ha azt veszük, én végig azt néztem, hogy a játékvezető a kétes ítéleteknél elég karakánan a Fradi felé fúj, aztán meg befújt egy olyan kétes 11-est, amivel gyakorlatilag gólpaszt adott az ellenfelünknek, ennek ellenére azért a Fradi stabil volt hátul.
Abszolút, Rémékerc és Mariano Gomez nagyon-nagyon jó játszott, és ez az a stabilitás, amit te is mondasz, a rutin, meg a védelem. Tehát ez a négyvédős rendszert Balázs, Borbély Balázs nagyon szépen összerakta, és most a széleken sem Kadu, sem Mosát Attila nem játszott úgy, mint korábban, de ő rájuk is lehet számítani. És mondom, a középpályára, ahogy behozta Nabi Keitát, azonnal, és még nem nincs is nagy formában, igen, úgy formában, látszik a kihagyás rajta, de akkora tanár, hogy minden egyes passza egy nyugalmat árasztott a csapat felé, meg nyugalmat adott. Nagy Ádám ugyanígy a labdaszerzéseiben, meg befutott olyan területeket. Nagyon-nagyon fontos volt a csere. Nem mondom, hogy az egyenlítés ezzel hozzájárul, de a nyugalmat, a biztonságot, azt megadta a csapat számára.
Igen, és hát az is érdekes, hogy ugye a mérkőzés követően a sajtótájékoztatón kapott egy kérdést Borbély Balázs a Zakariasen faktort illetően. Nekem bevallom egyébként az egyik kedvenc játékosom ebben a Fradiban. Már évek óta az elkötelezettsége és tényleg így a látható munkabírása meg játékszeretete miatt ő és most újra jobban szóhoz jut Zakariasen, mióta Borbély Balázs vette ezt a csapatot át. Ez fontos, nem?
Nem csak ő. Nem? Egyébként jól látod, tehát Zakariasen, Romance, Korbu is,
igen,
tehát sok játékosnak bizalmat adott, aki korábban nem kapta meg Rabikinnél, és Zakariasen pedig a úgynevezett légiósok közül, ha azt mondom, hogy Nabi Keita az NBA történetének legjobb légiósa, akkor Zakariasenről meg el kell mondani, hogy ő a Fradi szív megtestesítője a külföldi játékosok közül. Nem tudok
nélkül
olyat mondani.
Így van,
és ezt mondjuk is neki, és olyan hálás egyébként, és egy olyan jó mentalitású, egy olyan jó srác.
Igen.
Tehát ő az, aki szívlélek futballista, és hihetetlen jó ember. Nagyon-nagyon-nagyon szeretik a Fradi szurkolók, és nem véletlenül. Nagyon ritka az ilyen, ebben a zsoldos, érzelemmentes, kalmári világban. Nagyon-nagyon meg kell becsülni.
Nagyon, és nagyon azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jót tesz a Ferencváros arculatának ő, és nyilván szakmailag a pályán is, nem csak lelkületileg. Akkor egy picit segíts nekünk, Dodi, bár nyilván a te szemszögedből azért ez egy kicsit kettős lesz, de azt kielemezem, hogy arról beszéltünk, hogy milyen szomorú, hogy megint csak a Ferencváros, és az is szomorú, és azt beszéltük, hogy egy bajnokcsapat, mint a Győr végül is nem tud tovább lépni a nemzetközi porondon, de én ezzel egyben azt is mondom, és aztán kíváncsi vagyok, te hogy gondolod, hogy szerintem ez mindaddig így lesz, amíg az a csapat, amelyik abban a felállásban, ahogy is, hát nyilván akkor még Borbély Balázs vitte őket ugye a bajnoki címig, egy kialakított stratégiával, egy játékos állománnyal, mihelyst a bajnoki címet követően szétesik, és gyakorlatilag ezekre a selejtezőkre egy innen-onnan, már bocsánatot kérek a kifejezésért, összevakart, még félig meddig magát kereső, sőt, hát ugye a játékos állom egy jelentős részét éppen ugye Csinger Márk szerződtetését most jelentették be, és most hivatalosra tudtuk ugye, hogy ő is távozik, Mbembo Ali is távozhat az Etótól. Tehát én azt gondolom, hogy amíg nem lehet ugye ezekre a fontos, a magyar labdarúgás szempontjából fontos időszakokra, ami az európai selejtezőket illeti, egyben tartani egy egyébként sikeres csapatot, én nem nagyon látok arra garanciát, hogy leszámítva a Ferencvárost, amelynek megvan már ez a rutinja, meg talán az a mélysége a kispadon, hogy ez bekövetkezhet. Te hogy látod ezt?
Ugyanígy. Szóval azért el kell mondani, hogy Efraín Juáreznek reménytelen, tehát nagyon nehéz helyzete van. Körülbelül olyan, mint Ellen Delon vagy Komár Laci után csajozni. Tehát reménytelen.
Nem ismertem ezt a mértékegységet, de lehet benne valami.
Örök ezüstérem. Tehát, de az, hogy amit Borbély Balázs összerakott, az összeomlott. Tehát a sportigazgató is távozott, Vitális és Csinger most Gröningenbe, és a játékosoknak az agya nem ott volt, nem egyfelé húzott, nem volt meg az egység, tehát nagyon nehéz helyzete van a mexikói edzőnek, de nem is nagyon tudta egyben tartani az öltözőt, és ez most látszott, szóval ha tetszik, ha nem, ez kudarc. Szóval egy lett Riga ellen tovább kellett volna jutni a magyar bajnoknak, a Győri Etónak, de így, hogy nincs meg az öltöző, és minden játékos a saját karrierjével foglalkozik, és nem a csapat sikerével, ez így nagyon nehéz, és ez látszott az Eto játékán egy kivétellel a Nyíregyháza elleni bajnokin, amikor nagyon kijött a lépés az Etónak, és a fiatalok bizonyítási vágya, nagyon szép győzelmet eredményezett, de nem lehet ennyi helyen, hát azért volt, amikor 6 vagy 7 helyen változott a tavalyi bajnok csapatnak az összeállítása, ez így eleve kudarcra volt ítélve. És hát biztató, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak, de ráadásul törvényszerű is, hogy visszaesik egy csapat egy nagyon szép siker után. Ez minden más klubra is jellemző. De ez az Etónál ez sajnos borítékolható volt. Ettől függetlenül én nekem nagyon-nagyon súlyos kutatsz ez, hogy nem jutott tovább, és a hajrában kapott góllal ki, és esett az Eto a Rika ellen.
És hát akkor mit mondjunk a Debrecen 1-8-áról? Tehát ugye
a
ott...
forma volt, Zsuzsi.
Azt tudom, hogy a Köpenhaven egy teljesen más csapat, de ugye ott is azt lehetett látni, hogy volt egy Sergio Navarro, aki azért tudom, hogy hova ment, és tudom, hogy nyilvánvalóan egy egészen más minőséget, ha jól tudom, talán a Milán fiók csapatához, de minden esetre mindenképpen egy szintet lépett. De ugye ott is azt látta az ember, hogy összeállt végig is a Debrecen, már versenyben voltak a bronzéremér az elmúlt szezon végén. És aztán most gyakorlatilag megint van egy olyan bizonytalanság, amelyben azért független attól, hogy egy egészen más kaliberű csapat a Köpenhávan, de azért nyilván nem így lett volna észszerű, meg szép búcsúzni ettől a sorozattól.
Hát más, ha Szűcs Tomi meg Bárány Donát marad, nyilván más, mert két nagyon fontos játékosát feszítette el a Loki, igen. De ez nem akkora kudarc szerintem, mint a Győri. Tehát itt egy sokkal jobb csapat jutott tovább, tehát én ezt nem tartom akkor a drámának. Más kérdés, hogy azért ez a Loki nem a tavalyi szintén, tehát itt is van egy törvényszerű visszaesés, és hát egyelőre ott sem látom, hogy az öltöző meg nem teljesen, legalábbis az egységet nem tapasztalom olyannak, mint amilyen tavaly volt.
Igen. Egyetértek, azért a Debrecennek a sorsa, a sorsolás pillanatában eldőlt, tehát én is úgy gondolom, hogy ez, ha talán az arányok azok csúnyák, de azért ez a realitás. Viszont a sorsolásnál semmiképpen sem dőlt el a Ferencváros sorsa. Hogy látod a folytatást? Tehát milyen esélyeket látsz a Trabzonspor ellen?
Hát Ferikém, örüljünk neki, hogy már megvan a konferencia a csoport között. Innentől kezdve bingo. Tehát jön Mo Salah, jön egy nagyon erős Trabzonspor. Ezt a Trabzonsport egyébként megverte a Fradi, úgyhogy Csivicset kiállították a 16. percben egy bravúros, nagyon jó játékkal. Itt most nem nyomja annyira a tét a Fradit, mint most a Gurnyék Zsabzsa ellen, mert itt most tényleg kutla vagy semmi volt. Most vagy Európa Liga csoportkör sansz, vagy konferencia liga sem volt. Tehát,
igen.
Most lehet nyugodtan játszani, telt ház lesz, nyilván több ezer szurkolót kihoz Mo Salah is, meg a Trabzonspor, mert azért egy nagyon jó csapat. Nem a Fradi az esélyes, ezt lássuk be, de aki fölveszi a Fradi, mert az úgy veszi, hogy nyerni akar, akár a Trabzonspor ellen, akár a Monaco ellen. Ez egy jutalomjáték lesz, de már konferencia liga megvan, de benne van a szansz, hogy az Európa Liga is, és ha ez sikerülne, az egy óriási bravúr lenne. És főleg úgy, hogyha a Fradi megnyerte volna a bajnokságot, bajnokok ligája főtáblára juthatott volna. De most már nem ezen kell gondolkodni, hanem azon, hogy jön a Trabzonspor, aztán lesz úgy a lenéző, egy hatalmas ünnep.
Nézzünk egy kicsit akkor még a nemzetközi porondra egy pár gondolat erejéig, ugye a Paris Saint-Germain megnyerte a szuperkupát is az Aston Villa ellen, ugye évek óta beszéljük, hogy ez az esemény, ugye ez egy mérkőzéses trófea, aminek szerintem sokkal kisebb a súlya, mint amúgy egyébként bizonyos szempontból érthetetlenül, hiszen mégiscsak két sorozatgyőztes találkozik egymástól, csak éppen az idő, hogy mikor, ugye ez egy olyan semmikor, tehát sem nem a szezon végném, a szezon elejében pedig még már nyilván nem azok a csapatok állnak össze, de ami ebből érdekes szerintem, hogy egy éppen hogy csak összetalálkozó PSG, ugye erre panaszkodott Luis Enrique, azért a mérkőzést követően megadta nem csak a győzelem kapcsán ugye azt a hangulatot, hogy Luis Enrique azt mondta, hogy bizony, ők ismételni akarnak. Benne van szerinted ebben a francia csapatban, hogy a BL trófeát újra elhozzák?
Benne, és való igaz, vannak játékosok, 3 napot edzette a szabadságok után, és olyan futballt mutattak be, ami imponáló volt. Jó, az Aston Villa a 3 legjobb játékosát elveszítette, Rodgers-et, Dean-t, meg Tielemans-t. De akkor is egy nagyon nehéz ellenfél, és nagyon jól játszott a PSG-t. És itt van a Luis Enrique-nek az óriási érdeme, hogy amikor volt Mbappé, Messi, meg Neymar, akkor kicserélte a csapatot, és sokat futó, fiatalok, energikus játékosok, és fantasztikus, ahogy föl tudják gyorsítani a játékot. Atomfutball, és pengék, nagyon, és ez még a szezon elején, mondom, 3 napot edzettek, fantasztikus futballt mutat. Nem, megmondom őszintén, nem a szívem csücske a Paris Saint-Germain, meg eleve a francia klubfutball, de el kell ismerni, hogy nagyon szeretem a francia bajnokságot, tehát tele vannak tehetségek, nem véletlen a tehetségek ligája, de néha gőgösek, néha nagyon rátartiak, és ez nem nagyon tetszik, ezért nem szimpatikus. Egyébként a futballjuk meg sokkal jobb, mint amilyen a megítélése a top ligák közül.
Hát ezt láttuk a világbajnokságon is, így van.
Hát ebből a PSG-ből Luis Enrique a legjobb edzők közé emelkedett, és tényleg a határa csillagos ég, bármi elképzelhető.
Na, hát minden esetre így van, ugye egy új szezon indul, és nyilván izgalmas lesz majd, hogy alakul a BL ősze is, de ott még azért egyelőre várjuk a teljes mezőnyt, mint ahogy nyilván a többi ligában is, úgyhogy lesz még bőségesen miről beszélgetnünk. Minden esetre az nagyszerű hír, amit te is mondasz, hogy a Ferencváros már most ott van, ugye ősszel legrosszabb esetben is a konferencia liga őszi menetelésében, de bízunk benne, hogy hát, hogyha egy kicsit messzebbre mutató reményeket is megfogalmazhatnak. Úgyhogy folytatjuk majd Dodi veled természetesen. Köszönjük szépen, péntekenként mindig számítunk az elemzésedre, és hát a hasonló igazságokra, mint most megtudtuk a csajozás ezüstérméről. Köszönjük szépen, Dodi.
Ma is tanultunk, Dodi.
Így
köszönjük.
Van. Szép hétvégét. Hello. Szia. Mi pedig rövidesen folytatjuk, majd természetesen maradjatok velünk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Emlékszem, van itt egy hely, csúcs, onnan messzebbre látsz. Pár lépés van hátra, most már fel kell, hogy már. Nagy utazás, kell a kitartás. Leszállt a szárnyas, repített a kalandvás. Szorítsd a táskát, de ne félj, amíg engem látsz. A legjobb utitás, hadd a és van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Hogyha az oldal szúr, az csak a kíváncsiság. Egyél egy lélek meg ő, menj mint tovább. Nagy utazás, kell a kitartás. Emlékszem, van itt egy hely, csúcs, onnan messzebbre látsz. Bár lépés van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Hogyha az oldal szúr, az csak a kíváncsiság. Egy élet, mi levegő, menjünk tovább. Nagy utazás, kell a kitartás.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Understanding what you can achieve. Underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place of tranquility, where the river flows and the fields are golden? Come on.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek augusztus 14-én pénteken. 9 óra 5 perckor már. Nagyon-nagyon sok minden van mögöttünk ebben a reggeli műsorban, és még mennyi minden van előttük, akár itt, akár ennek az egész napnak a folytatásaképpen. Reggel óta, 6 óra óta Bene Ferivel vagyunk
és
itt. És köszönjük, hogy hallgattok minket, és látjuk is, hogy hallgattok, mert nyilvánvalóan azért szakmai észrevételek is jönnek SMS-en, amit örömmel hallunk. Majd lehet, hogy meg is kérdezzük a már a stúdióba megérkező drága kollégánkat, Edvi Lacit, aki szintén csatlakozik hozzánk, hogy most már trióban vagyunk. Szia, Laci!
Szervusztok, tiszteltek! Köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a hajnali órán. Ezt szoktam ilyenkor mondani 9 óra tájban.
Ugye? Neked ez hajnal, de mi ezt sokkal hajnalabbra szoktuk tolni, szeretjük. Szeretjük a koránkelést és a veszélyesen élést. Ma már végig hallgattuk Mányoki Attilát, és annál veszélyesebben élni, mint hogy ő élne.
Úristen,
figyelj!
Az a fickó, hát az valami hihetetlen.
Hallani is a veszélyesen élni kategóriát, tehát ha végig hallgatod is, úgy érzed.
Ezekkel a portugál rájákkal, meg ezekkel a 20 méteres csáppal rendelkező jószálók
elképesztő. Legutolsó úszásán 16 óra 8 percet volt vízben az Ontario-tóban. Te tudsz valamit 16 óra 8 percig folyamatosan csinálni? Úgyhogy közben persze nem kell fenntartanod magad a víz tetején?
Igen, elgondolkodok, hogy mit tudok.
Aludni?
Koncertet tudnék hallgatni 18 órán keresztül, ha olyan együttesek lépnének fel, akik szívemhez közel állnak.
Igen, még nem arról van szó, hogy passzívan.
Sporteseményeket is meg tudnék nézni.
Csinálni valamit.
Csinálni nem tudom. Talán, hogyha nagyon nekidurálnám magam, akkor ilyen viszonylag szolid emelkedőkkel nehezített kirándulást esetleg.
Aha, 16 óra 8 percig?
Igen, hát az nyilván sok.
Az nagyon sok.
Sok. Ugye azt jelenti, hogy el kéne indulni reggel 6 órakor.
Na, és ma itt bukott meg a sztori.
Igen, már bukott a sztori. Bár mi azért Ferivel elég sokat reggeli 6 órát éltünk meg itt a világbajnokságon, az csak a másik irányból közelítve. Hogy még éppen volt, hogy 6-kor léptünk ki a székházból.
Így van.
Na, szóval nehéz ez. Te szóval a lényeg, hogy a mai veszélyesen élésünk már megvolt, mert végighallgattuk Attilát, tehát ezzel rendben vagyunk. És aztán persze természetesen ugye szóba került az egészen elképesztő szereplése a férfi úszóinknak, ugye Szandoriben, Franciaországban zajló Európa-bajnokság kapcsán. Milák Kristóf, most néztem meg, hogy 3000-re volt a világcsúcstól 100 pillangón, tehát egészen hihetetlen, azért Európa csúcsot csak döntött, és ugye így nyerte meg a férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjét, és közben ugye az a négyes, az a váltó. Nem tudom te, hogy vagy vele, de most az, hogy összeállt ez a váltó, amely ugye aranyérmet nyert a tagjaival, nekem egy kicsit ilyen, ahogy mondtam is, ötusában erre a Mizsér Martinek, Fábián trióra emlékeztet, amikor ugye a nagyászok összekerülnek.
Dream Team.
Igen.
Tehát azt mondták 92-ben a kosárlabda válogatottjára az amerikaiaknak, hogy Dream Team, ez egy Dream Team. Tehát én annyira lelkes voltam, amikor meghallottam, hogy Kós Hubert mellett még Milák Kristóf is úszni fog, azt mondta, hogy ide nekünk az oroszlánt
is. Abszolút, és azért a másik kettőről se
felett. Két év múlva a világot verik, Hát meg ugye hazai rendezésű üzes végén jövőre.
És ugye itt az a hihetetlen, hogy itt nem csak az, hogy van a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf, akik ugye önmagukban is külön-külön egyéniségek, és tényleg abszolút ikonok, de azért a királyszám vonatkozásában Németh Nándor is egy zseni, tehát ahogy ő úszta ugye a 100 méteres gyorsot, azban egészen fantasztikus. Hát emlékezzünk, hogy mennyi választotta el az olimpiai ezüsttől, lett negyedik ugye gyakorlatilag ezredek ilyen, és ugye Szabó Szebasztián meg a maga a kis mokányi zomzatával, ez az abszolút azt kell mondanom sprinter alkat, az 50-es robbantó, tehát tényleg az, aki, tehát óriási potenciál van ebben a Dream Teamben, én is ezt gondolom.
Én nagyon feldobottam, de amikor meghallottam az összeállítást, és ugye délelőtt hallgattam Katona Lacit, meg itt volt Gyurta Gege is, és beszélgettünk itt a visszajátszásban arról, hogy nyilván más összetételben fog a csapat este úszni, mint délelőtt úszott, és amikor meghallottam, hogy azt sejtettük, hogy az egyik kós lecserélik a másik kósra, ugye a testvérek közül.
Van egy
fiatalabbik nagyon jó kóst, az idősebb olimpiai bajnok kósra, de aztán, hogy Milák is úszott, nagyon-nagyon feldobódtam, tényleg, és tényleg öröm volt ezt látni, és nagyon remélem, hogy ezt még éveken keresztül látni fogjuk ezt a négyes, mert ez tényleg lenyűgöző, és tényleg a királyszám, és tényleg
abszolút.
Egy ország, aki ki tud állítani négy nagyon jó gyorsúszót, mert többi szám előtt is le a kalappal, de
ezt
a négy gyorsúszó.
És nem volt, tehát a magyar úszósport mondjuk hagyományaiban, ugye ez a klasszikus királyszám, legalábbis nagyon-nagyon régre talán visszavehetünk, de igazából az elmúlt évtizedekben nem szerepelt a mi étlapunkon. Tehát a magyar úszósportban a elsősorban vegyes úszószámok voltak ugye a legjobbak, ugye volt nagy mellúszó időszakaink voltak, ahol voltak fantasztikus mellúszók, nyilvánvalóan Gütler Karcsi, Rózsa Norbert, és persze sorolhatnánk ugye a női oldalról is nyilván Kovács Ági, és aztán ugye jött Győrte Dániel értelemszerűen, de aztán valahogy ugye a mellúszásban.
Éppen ezért vagyok szomorú, igen? Mert itt van ez a bizonyos mixváltó, tehát igen, amikor különböző úszásnevekbe kell úszni, és azért nem tudunk indulni, mert nincs mellúszó. Tehát van, ez már egészen döbbentes. Ha ki tudnánk nevelni egy mellúszót, akkor ez a mixváltóba hát, is vehetnénk a világot. Ezért szomorú, hogy pont most nincs mellúszó egy ilyen országnak, amely
hiszen tényleg... Hiszen kiderült ugye, hogy van olimpiai bajnok hátúszónk, igen, van olimpiai bajnok pillangózónk, látjuk, hogy a gyorsban mennyire jók vagyunk, igen, tehát tényleg. Bár állítólag azt mondta Kós Hubi, hogy ha hajlandó lenne Krisztóf esetleg a kerebe is indulni, akkor ő átvált mellé. Tehát
ezek a fiúk mindenre alkalmasak. Igen.
Na, de most ezt akkor egy kicsit elemezzük, mert azért ez igazán nagy dolog. Tehát ugye volt egy nagyon sikeres párizsi olimpia, ugye ott abban benne volt nyilván Rasovszky Krisztóf nyílt vízi olimpiai bajnoki címe, meg ugye Bethlen Dávid bronza. Bethlen Dávid úgy tűnik, hogy nagyon masszívan veszi át ugye azt a szerepet, amit Krisztóf felépített, és nem azt mondom, hogy Krisztóf nem fog még csillogni, de azt inkább azt mondanám, hogy van folytatólagosság abban, hogy a nyílt vízen ennyire jók vagyunk, szerintem ez fantasztikus. És azért itt ugye fél időnél járunk az olimpiai ciklusban, és azt lehet mondani, hogy azzal, hogy Milák Krisztóf újra szedett úszni, és ezért süvegeljük meg Szabó Álmost, és szeretném, ha most zárójelet nyitnánk abban a tekintetben, hogy mekkora edzői és pedagógiai teljesítmény, hogy egy olyan kincset, mint amilyen Milák Krisztóf ugye azon nehéz évek után, amelyeknek nem tudjuk a valódi okát, a mélységét, és nem is biztos, hogy ránk tartozik, hogy ez most csömör volt, vagy egyéb magánélet, családi probléma, édesapa elveszés, hanem tényleg nem a mi dolgunk. Volt, oka volt nyilvánvalóan, de az, hogy sikerült ebben az egyébként minden szempontból akár jól lakott versenyzőben felkelteni újra az éjséget, a szeretetet, az akarást az úszás iránt, én azt gondolom, hogy ebben Szabó Álmosnak elévülhetetlen értemei vannak, és egy nagy taps jár neki, és azt gondolom, hogy egy pedagógiai Oscar sok szempontból, mert ez egy iszonyatosan nehéz feladat lehet.
Na de ezt úgy gondoljátok, ez egy hosszú távú sztori lesz? Tehát innentől kezdve nincs világügy, hanem rá lehet számítani.
Hogy ez meddig tarthat?
Eddig se volt világügy. Eddig se volt világügy.
Hát az nem egy szokványos személyiség.
Hát egyáltalán nem. De nyilván furcsa, amikor a szövetségi kapitánynak fogalma nincs, hogy milyen állapotban van az úszója, de aztán beúrik a medencébe, és szerez az olimpián egy ezüst, majd egy aranyérmet.
Hát csinálja
utána minden sportágban egy-két ember.
Pontosan így van, én is ezt gondolom, és azt is mondhattuk volna, hogyha Milák Krisztóf tekintett el arra, hogy már azért letett a név együtt, ugye Tokióban, és ezt megcsinálta Párizsban, és utána egy agyőt intett volna elegánsan, franciásan.
Akkor szobor neki.
Így van, egy szót sem szólhatunk. Csak ugye mindenki azt mondja, hogy még fizikailag toppon tud lenni, fiatal, és hát van benne valami olyan faktor, ami talán évszázadonként 2-3-ban van benne, úgyhogy mindenki ezt sajnálta volna, hogyha ez ebbe még esetleg. De most úgy tűnik, és azt még egyszer mondom, hogy ebben óriási szerep van szerintem Szabó Álmosnak, hogy vissza tudta őt csalogatni, ezt fel tudta benne ezt az éjséget kelteni. Úgy tűnik, hogy talán ez megérkezett, tehát ezt ugye olvastuk ezt a vicces mondatot, hogy és mi lenne, ha még edzenék is rendesen.
És úszásban mi a tapasztalat, mikor van csúcson egy versenyző? Tehát Krisztóf 26 éves. Tehát elvileg még 2-3 évig a csúcson lehet.
Én azt gondolom, hogy ebben az olimpiai ciklusban még ez benne van, plusz számítsuk hozzá az ő adottságait. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ő ugye már a 17-es világbajnokságon berobbant, tehát az egészen fantasztikus volt. Akkor tényleg mondhatni, az ismeretlenségből lett ezüstérmes pont 100 pillangón, akkor azt mondtuk, hogy ez egészen hihetetlen. És azóta építkezik ez a pályafutás, ugye több szakember kezében is volt Krisztóf, és ugye az első nagy feladat volt, miután már világbajnok lett, ugye a tokiói olimpián meg legyen az olimpiai bajnoki cím, akkor ez ugye 200 pillangón jött össze, és utána ugye jött ez a 4 éves ciklus, aminek a vége lett a Párizs, még egy aranyal és egy ezüsttel, tehát ez tényleg fantasztikus volt. Egyébként nyilván ott nyert egy ezüstöt is, tehát ne felejtsük, hogy ez pont megfordult. És miután szerintem olyan fizikuma van, és ugye, amit vele kapcsolatban lehet tudni, ez a késői savasodás, amiről persze nem tehet, meg ez a testszerkezet, meg ezek a könnyű csontok, meg minden, hogy ez önmagában párját ritkító, tehát valószínűleg én azt gondolom, hogy ezért simán én úgy látom, hogy én ellátok Los Angelesig, hogy ők ellátnak-e, de szerintem Milák Kristófban ez bőven benne van.
Én is biztos vagyok benne, mert jövőre ugye hazai rendezési világbajnokság nyilván meg fogja csinálni, ha már rendületben van, megy
persze.
A Los Angeles.
És ezt felhozó évnek tekintem.
Nagyon érdekes, amit mondtál 17-es évről, hirtelen szembe jutott egy történet, akkor együtt dolgoztunk egy televízió csatornánál, és ott dolgozott akkor még az a Szántó Dávid, aki adóta már komoly funkcióban van az Úszó Szövetségnél.
Sőt, hát most már helyettes államtitkár, ugye?
Helyettes államtitkár, igen, bocsánat. Szántó Dávid akkor azt mondta, hogy figyeljetek ide, talán adásban is mondta ezt, figyeljetek ide, van egy srác, egy nagyon fiatal ember, úgy hívják, hogy Milák Kristóf, jegyezzétek meg a nevét, mert ő agyba főbe fogja verni a világot. Tehát valószínűleg Kristóf ezek szerint már egy szakember, mint a Dávid, ő már ezt látta 12 vagy 11 évesen is, tehát nyilvánvalóan egy Isten áldott a tehetség, tehát nyilván egy Isten áldott a tehetség, de hát, amit te is mondtál, kellenek hozzá az edzők, kellenek hozzá nyilván pszichológus, nyilván meg az a háttér, ami minden élsportolónál nélkülözhetetlen. Nyilván én nem értek hozzá, de biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy örömöket fog ő még nekünk okozni Los Angelesben is, tehát ez már csak két év sem.
Igen, és főleg az ugye, hogy van most egy ilyen, ez is ritka, azért azt nézzétek meg, hogy egy összeérő generáció. Igen. Tehát hányszor van, hogy vannak remek úszók, de egyszerűen korban valahogy nem nőnek fel, vagy az egyik már kijön, a másik még nem elég rutinos. Most az, hogy ez a négyes, hogy ez így összeáll, tulajdonképpen képes lehet valójában együtt bármire, szerintem ez óriási, és tényleg, ahogy fogalmazol, az, hogy ez a 100 méteres gyorsúszásban valósul meg, ami való mégiscsak a királyszám szerintem ennek. Én úgy érzem, hogy van egy külön tényleg egy cseresznye a tejszínhab tetején. Úgyhogy bravo, bravo fiúk, és persze természetesen bravo lányok, mert azért itt ugye remek szereplést produkáltak a magyar nők, és nagyon sok értékes döntőt és értékes helyezést is elértek, úgyhogy szerintem ez mindenképpen örvendetes. Ugyanez elmondható atlétikában, ugye hát egyrészt mondanám, ma reggel már pedzegettem, hogy az előrelátásban, ugye most éppen a közelmúltban Halász Bencével csináltam egy nagy portrét, mert én már láttam, hogy ez az éremez jön, ez az arany éremez jön.
Ennek jönnie kell.
Meg kell érnie, na de igen. Hogy ekkora dobással, szerintem még a saját mestere.
És ekkora különbség.
Német Zsolcsa gondolta. Igen. Szóval tényleg fantasztikus, és közben ugye amikor hozzászoktunk ahhoz, hogy azért az esernyőt az atlétika fölött alapvetően a dobóatléták jelentik, ugye a sportág eredményességét tekintve, az egy nagy dolog, hogy a futószámokban is egyre inkább ott vagyunk, tehát Molnár Attiláék, Enyingi Patrik, nyilvánvalóan Kozák Luca, és most ugye Takács Boglárka nagy-nagy örömöket szerzett, de azért ugye Klechner van
hanga például,
így van rúdugrónk, ugye van fiatal tehetségünk női magasugrásban, szóval én azt gondolom, hogy ezek azért ígéretes dolgok. És akkor galopírozunk át arra, Laci, ami okozzunk neki nagy fájdalmat, vagy ne okozzunk.
Kocsiról akarunk beszélgetni?
Igen, mert annyira cuki voltál, amikor szerdán találkoztuk, és mondtad, hogy siessz haza, de hát tulajdonképpen mi... Szerdán? Azt hiszem szerdán. Vagy szerdán?
Szerdán volt, szerdán, igen.
Akkor mondtad, hogy ó, hát a 0-3-ról a Köpenhávenen meg lesz az a 4-0, és majd
ötöt mondtál. Mint a split ellen 2005-ben.
Igen, és hát tulajdonképpen meg is lett az öt, csak igen, picit más előjellel.
Én tudom, amikor az ötöt prognosztizáltad, mert ugye az a Hajduk Split elleni bravúros 0-5, a Debrecen szempontból 5-0, az az első mérkőzésen volt.
Másodikon.
Másodikon volt?
3-0-ra nyert a Debrecen.
Első meccs Debrecenben volt?
Igen, a Bogdanovics szerzett két gólt.
De az első Köbenhavn meccset nem láttad?
Hogy ne, ott voltam.
És az alapján nem gondoltad, hogy...
Viccelt.
Akkor jó.
Viccelt, nem, most visszatérve egyetlen a Splitre, egyébként 3-0 volt hazai környezetben, és egy nagy társasággal mi kimentünk Splitbe, egy hét nyaralás, és annak a megkoronázásaként egyébként csodálatos kirándulás volt, és amikor mentünk a stadionba, külön busszal mentünk, meg autókonvojjal, és ugye rendőri felvezetésre mentünk a Splitti stadionba, mi debreceniek, és folyamatosan előzgettek bennünket a horvát autók, és mutatgatták így az ötös. Tehát minden autóba ezt mutogatták.
Jó, bizonyult.
Autó, ezt mondtuk mi is, mondtak, tökéletes, valóban ott volt. Nyilván az nem tudom, hogy abban benne volt, de nyilván akkor minden összejött annak a csapatnak. De az volt egyetlen eset a Debrecen történetében, 1999 óta szerepel a Loki nemzetközi kupákban, viszonylag rendszeresen szerepel 15-ig, azóta ritkában. Az volt egyetlen eset, amikor tőle magasabbra tagsált csapatot ki tudott verni. A Loki kiszámítottan működik, a tőle magasabban tagsált csapatokkal szembe kiesik, viszont a tőle gyengébekkel szembe tovább jut. Tehát nem esik ki rigákkal szembe, 9-et rúgott egy rigának például, nem is olyan régen, nemzetközi kupa selejtezőjében, ő nem esik ki Izlandival szemben, Feröer szigetekével szemben.
És én emlékszem, hogy talán Bordóval szemben is szoros meccset
Bordó elképesztő, ugye 5-1-re kaptak idegenbe, és 3-0 volt Debrecenben, és én még olyan hangulatot nem éltem át, tehát úgy mozgott az egész Olá Gábor utcai stadion, hogy szerintem a földrengés jelző intézetek megjelezték azt, amikor Kerekes Zsombi befejelte azt a gólt, és 3-0-ra vezetett, az világszenzáció lett volna, mert addig nem fordult még elő, hogy egy csapat 4 gólos hátrányból tovább jusson. Nem, az Loki se jutott tovább. De ez a Köbenhágában nincs mit csinálni. Ez egy örök BL csapat. Hát nem is tudom, mit keresi. Tehát egy Panathinaikos Köbenhágennel szemben, hogyha Paksról beszélek, ki lehet esni természetesen. Nem így. Tehát az, hogy nem egy nyolccal, és nem ezzel a lélektelen, kitalálatlan játékkal, ahol nem tudod megmondani, hogy mit akar játszani a csapat. Tehát ez számomra borzalmasan.
Hát itt szerintem a játékpercek menedzseléséről szólt a történet, hogy a Győr elleni találkozóra, hiszen hát vasárnap
nem adjunk már fel,
de az edzők mindig így gondolkodnak, hogy eldőlt a továbbjutás, és most neki fontosabb, hiszen azért a Debrecen győri etómérkős, ez egy komoly rangadó Magyarországon, és azért nem úgy szerepel a Loki, hogy az edzőnek nyugodt legyen a kispadja, tehát szerintem ezt helyezte előtérbe.
Igen, de ezzel nyilván nem ért egyet az ember, mert szeretné látni a kedvenc csapattal. Ha nem is tud nyerni Kopenhágába, de azért egy-egynél úgy kell játszani, hogy azért maradjon meg az egy-egy, vagy legyen egy szolid 2-1-es vereség.
Ami szomorú az egész meccsben, hogy ez valójában ez az 5-1, ez nem volt benne. Tehát igazából 4 kontragolt kapott a Loki.
Sem volt benne a 3.
Jó, te könyörgöm, kimész Dániába, hogy kaphatsz 4 kontragolt? Azért legalább az a minimális, hogy a
kontragolt. Jugátélbe Szűcsöt eladta a vezetőség.
Szóval ezt akarom mondani, ezt már így pedzegettük, és Dodival is szóba került elsősorban nyilván a Győr kapcsán, mert az is nagy fájdalom, ugye, hogy a magyar bajnok csapat gyakorlatilag egy Riga ellen kiesik, és nem tudja folytatni. De megint azt mondom, hogy ez addig mindig így lesz szerintem, amíg az a győztes egység, amelyik eljut egyfajta taktikai rendben, egyfajta játékos állományal, egyfajta felépítettséggel mondjuk egy bajnoki címig, vagy adott esetben ugye ott volt azért a Debrecen, amelyik úgy tűnt, hogy megtalálta a spanyol mester alatt most az elmúlt szezonban azt a formáját. És amikor ez a csapat, amikor jön a nemzetközi kupamenetelésben a selejtező, ami nekünk, magyaroknak valljuk meg, mégiscsak sorsdöntő ez az időszak, ami másoknak még nem, hogyha nem tud egybe maradni az a győztes egység, amelyik ezt összehozta valamilyen formában, hanem mindig szétesik, mindig eladogatják az értékeseket, lecserélik az edzőket, addig ezt ne várjuk. Tehát ez nem fog bekövetkezni.
Gyakorlatilag egy piacra megyünk, és úgy működnek ezek a cégek, mint egy kis és középvállalkozás, hogy megpróbálunk drágában eladni, és olcsóban venni.
Igen.
Jó, Szűcsöt a Debrecennek el kellett adnia. De egy Bárányt nem tudom, miért kellett eladni egy belga újonc csapatot. Meg kellett volna fizetni. Ahogy a Navarrót is meg kellett volna fizetni.
Pontosan.
Sergio Navarro azért vált rá Lokitól, mert több pénzt kért. Nem tudjuk, hogy mennyivel kért többet.
Igen.
Nyilván ötszörös pénzt nem kért. Persze, de ha még másfélszer annyit kért, akkor inkább őt kellett a megtartani, és a Bádónit nem megvenni.
Nem
megvenni ezt a Mirtály nevű albán fiút, szélső át, és akkor még egyszer, hadd mondjak még valamit, ha itt van a Feri. Ezt kikérem magamnak, hogy tényleg egy soha senki által nem hallott mexikói edzőt hozzunk a bajnok csapatunkhoz, és Észtországból hozunk Debrecen egy edzőt, az észt labdarúgás az Európának legalján van, és soha nem volt az ürge vezető edző, másodedző volt, a lengyel másodosztály. Ne hülyéskedjünk már, és a Bene Ferencek vannak szabadon.
Igen. Egyet értek, és hát valószínűleg nem is maradt sokáig egyébként.
Nem a saját személyem miatt, de az észt edző nem hiszem, hogy ebbe a kultúrába való, hiszen nem véletlen
van.
Hat sérültből négy izomsérült, tehát ez se véletlen. Viszont Mirtánynak magyar állampolgársága van, tehát annyiból védjük meg. A másik pedig, hogy igazából Bárány Donát szempontjából ő abba a korban van, hogy most tud igazából jól eligazolni külföldre, tehát ott biztosak benne, hogy egy szimbiózis történt. De az, hogy Baldonit igazolták, az a teljesen
egyébként. Na jó, szóval, hogy van azért bőségesen itt szerintem megoldandó kérdés, és bizonyos dolgok, amelyek, ha így maradnak, ahogy te is mondod, és ez egy ilyen piaci folyamat, ennyire piaci folyamat, akkor az nagyon nehéz lesz, hogy majd az eredményességen ne buktassa meg az egységet, mert ez úgy tűnik, hogy minden évben szinte bekövetkezik. Egyedül a Ferencváros az, amelyik már egy olyan mély kis paddal rendelkezik, és olyan nemzetközi rutinnal, amely túl tudja élni, akár rossz játékkal is.
Mint a másik 11 magyar csapat, ő két ponttal lejjebbről veszik az árukat.
Ez így van. Na hát nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy csatlakoztál hozzánk, és most már te maradsz is, ugye?
Én maradok délig,
hogy ne felejtsük el.
9:39 Senánszki Petra úszik,
úgyhogy hamarosan
kapcsolunk
Párizs Bájájában. Úgyhogy gyorsan el is kell, hogy köszönjünk, mert ugye a Vizes Európa Bajnokság Szandöniben folytatódik, és van Senánszki Petránk, ma délelőtt Kokaspanni, Kós Hubert Bártori, hát 200 méteres pillangóban kezd majd, és aztán Betlem Dávid újra, nem csak ugye nyílt vízen, hanem itt a férfi 1500-on is vízbe Sárkány Zalánnal együtt, úgyhogy lesz kiért izgulnunk. Úgyhogy a mai reggel folyamán egy nagyon izgalmas reggel töltöttünk együtt, most már Edvin Laci maradt, hiszen kezdődik ugye a visszajátszás, és Katona Lacihoz kapcsolunk majd Szandönibe. Én pedig megköszönöm az egész reggel kitartó figyelmét a kedves hallgatóinak, mert hogy búcsúzunk szerkesztőnk Bigfalmi Tamás és a hangmérnökünk Nagy Máténak köszönhetően a tevékenységüket, és természetesen Benne Ferenc társ műsorvezetőnek is köszönjük, hogy velünk volt az egész reggel folyamán. Búcsúzik a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és hamarosan érkezik a folytatásban, ahogy mondtuk, most már majd a visszajátszásban Edvi Laci, és azt se felejtsük el, hogy adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot kívánunk mindenkinek!
Napot, sziasztok!
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa!